Ügyvéd gyáros festő. Egy téli délelőtt künn borús idő volt, havazott, Kámár kora reggel, nagyon is holt fáradtan üldögélt az irodájában. Hogy legalább az alárendelt hivatalnokok ne zaklassák, utasította a szolgát, hogy senkit ne engedjenek be közülük, mivel valami nagyobb munkával foglalkozik. Munkahelyet azonban csak forgolódott a székében, lassan odaéptolt néhány tárgyat az asztalán, úgyhogy maga sem tudott róla. Végnyújtott a karját az asztallapon, és így ült, leorgasztott fejjel mozdulatlanul. A per gondolata többé nem hagyta nyugodni. Már többször meghányta vetette, nem lenne jó, ha védő iratot dolgoznak ki, és nyújtana be a bíróságnak. Be akarta terjeszteni rövid életrajzát, és minden valamiképp fontos eseménynél megmagyarázni, miért járt el így vagy úgy, és a cselekvésnek ez a módja jelenlegi megítélése szerint elvetendő-e, vagy helyeselhetős. Hogyan indokolhatná meg ezt vagy azt? Az ilyen védőirat kétségtelenül előnyösebb, mint a csupán az amúgy sem kifogástalan ügyvéd védené. Hiszen K. azt sem tudta, mihez kezdjen az ügyvéd, hogy mihez kezdett egyáltalán. Minden esetre sokat nem intézett, már egy hónapja magához se hivatta, és K. előző megbeszélései során nem érezte, hogy ez az ember sokat tehet az érdekébe. Elsősorban is szinte ki se kérdezte őt. Pedig itt nagyon sok kérdezni való akadt. Kérdezni. Ez volt a fő. K. úgy érezte, ő maga is fel tudná tenni az összes szükséges kérdést. Az ügyvéd viszont mit se kérdezett, mesélgetett, vagy némán ült vele szembe, kisé áthajolt az asztalon, valószínűleg gyönge hallása miatt. Egy szőr szállat húzigált a szakállába, a szőnyeget nézte, talán éppen azt a helyet, ahol K. feküdt Lenivel. Előtte néhány üres intelemben részesítettek K-t, ahogy a gyerekeket szokták, haszontelen és unalmas beszélgetések, de úgy gondolta, hogy ezekért egy fillért se fizet. Igen. Mikor az ügyvéd azt hitte, hogy már kellőképpen megalázta, utána rendszerint kisé bátorítani kezdte újra. Ő már, mesélte ilyenkor, sok ilyen pert nyert meg, részben vagy egészben. Perei, ha valóságban talán nem is voltak olyan nehezek, ugye, mint ez a per, látszatra még reménytelenebbek voltak, így el. Ezeknek a pereknek a lastroma itt van a fiókban. Üzben valamelyik asztalfiókra koppintott. Az iratokat sajnos nem mutathatja meg, mert hivatali titokról van szó. Ennek ellenére mind a perekben szerzett nagy tapasztalata most természetesen a javára válik K-nak. Természetesen tüstént munkához látott, mondta, és már majdnem teljesen elkészült az első beadványjal, ez nagyon fontos volt, mert az, hogy előszörre milyen hatást kelt a védelem, az nagyon gyakran az egész irányát meghatározza az eljárásnak. Sajnos persze fel kell hívnia a K figyelmét, hogy néha megesik a bíróság az első beadványokat, el se olvassa. Egyszerűen a többi aktához csapják, és arra hivatkoznak, hogy a vádlott kihallgatása és megfigyelése egyre fontosabb minden írománynál. Ha a folyamodó sürgeti őket, még hozzáteszik, hogy mihelyt az anyag összegyűlt, majd felülvizsgálják. Persze összefüggésében, ugye? Minden ügyiratot, tehát ezt az első beadványt is akkor. Sajnos azonban többnyire ez sem igaz. Az első beadványt rendszerint félreteszik, vagy teljesen elvész, és még ha mindvégig meg is őrzik, alig olvassák el, amit ezt az ügyvéd persze csak híresztelésképpen hallotta. Mindez sajnálatos, de nem egészen jogosulatlan. Kár vegye számításba azt is, hogy az eljárás nem nyilvános. Esetleg, ha a bíróság szükségesnek tartja, nyilvánossá is válhat, de a törvény nem írja elő a nyilvánosságot, következésképp a vádlott és védője számára a bírósági iratok is hozzáférhetetlenek, főleg a vádirat. Így hát általában nem tudjuk, vagy legalábbis nem pontosan, hogy mi ellen kell irányulnia az első beadványnak. Az tehát voltaképp csak véletlenül tartalmazhat olyasmit, ami az ügy szempontjából jelentős. a valóban helytálló és bizonyító erejű beadványokat csak később lehet kidolgozni, ha a vádlott kihallgatása során az egyes vádpontok és indoklások jobban tisztázódnak, vagy könnyebben kitalálhatók. Ilyen körülmények között persze nagyon kedvezőtlen és nehéz helyzetben van a védelem. De ez is szándékos. A törvény ugyanis voltaképpen nem engedi meg, hanem csak eltűri a védelmet. És még az is vitatott, hogy legalább ez az eltűrés kiolvasható-e az ide vonatkozó cikkelyből. Nem tudom, szorosan véve tehát a bíróság egyetlen ügyvédet sem ismer el, és akik ügyvédként szerepelnek ezelőtt a törvényszék előtt, lényegében mind csak zugügyvédek. Ez persze nagyon lealacsonyítja az egész testületet, és ha K. legközelebb egyszer megint elmegy a bíróság irodáiba, megnézheti, hogy egyszer lássa is az ügyvédek szobáját. Nyilván megrémülne az ott egybegyűlt társaságtól, már a részükre kiutalt szűk, alacsony kamra is mutatja, mennyire megveti a bíróság ezeket az embereket. Világosságot a kamra csak egy kis padlás ablakon átkap. Ez is olyan magasan van, hogyha az ember ki akar nézni rajta, ilyenkor egyébként egy szorosan az ablak elé épített kandalló füstje facsarja az orrát és gormozza be az arcát, előbb egy kollégát kénytelen keresni, hogy az a hátára vegye ennek a kamrának a padlóján, hogy csupán még egy példát említsek. Immár több mint egy éve egy lyuk van, nem akkora, hogy az ember beleeshessen, de elég nagy ahhoz, hogy fél lábbal teljesen belesüppedjen. Az ügyvédi szoba a második padláson van. Ha tehát valaki a lyukba botlik, a lába lelóg az első padlásra, és pedig arra a folyosóra, ahol a felek várakoznak. Nem túlzás, ha az ilyen viszonyokat ügyvédi körökben gyalázatosnak tartják. Akkor benyújtott panaszaiknak a legcsekélyebb foganatjuk sincs. Azt viszont a legszigorúbban megtiltották az ügyvédeknek, hogy saját költségükön bármit is változtassanak a szobájukon. Annak is megvan az oka, hogy miért bánnak így az ügyvédekkel. Lehetőleg mellőzni akarják a védelmet, hogy minden magán a vádlotton múljék. Tulajdonképpen nem rossz álláspont, de elhibázott dolog lenne ebből arra következtetni, hogy ennél a bíróságnál a vádlott számára fölöslegesek az ügyvédek. Ellenkezőleg nincs még egy bíróság, ahol olyan szükség lenne rájuk, mint itt. Az eljárás ugyanis általában titkos, nem csak a nyilvánosság, de a vádlott számára is. Természetesen csak annyira, amennyire lehet. De hát ez igen nagy mértékben lehetséges. A bírósági iratokba ugyanis a vádlott se tekinthet be. Igen, csak kihallgatásokból nagyon nehéz az alapjukú szolgáló iratokra következtetni, különösen a vádlottnak. Hisz az elfoglalt, és annyi gondja van, hogy elkalandozik a figyelme. Itt avatkozik be most a védelem. A kihallgatásokon általában nem lehetnek jelen a védők, kénytelenek hát a kihallgatás után. Lehetőleg még a vizsgálati szoba ajtajában kifaggatni a vádlottat a kihallgatásról. És ezekből a gyakran már nagyon elmosódott tudósításokból kihámozni azt, amit a védelem felhasználhat. De nem ez a legfontosabb, mert ezen a módon sokat megtudni nem lehet. Noha persze egy rátermett ember, mint mindenütt, itt is többet tud meg másoknál. Legfontosabb azonban az ügyvéd személyes kapcsolata. Ezekben rejlik a védelem főértéke. Nos, K. nyilván már saját élményei alapján is rájött, hogy a törvényszék legalsó szervezete nem egészen tökéletes. Vannak kötelességükről megfeledkező és megvesztegethető alkalmazottai, így némiképp hézagok támadnak a bíróság szigorú elzárkózásában. Itt hatol be az ügyvédek többsége. Itt folyik a vesztegetés, és hallgatózás, sőt, legalábbis régebben még ügyirat lopási esetek is előfordultak. Hát dagadhatatlan, hogy így módon pillanatnyilag egy-két meglepően kedvező eredmény is elérhető a vádlott ügyében. Ezzel hivalkodnak is ezek a kis ügyvédek, új ügyfeleket csalogatnak magukhoz, de a per további folyamatára nézve ez vagy semmit, vagy semmi jót nem jelent. Valódi értéke viszont csak a becsületes személyi kapcsolatoknak van, és pedig a magas rangú hivatalnokokkal. Ezen persze csupán az alsó fokozat rangosabb hivatalnokai értendő. Csak is így lehet, eleinte ugyan alig észrevehetően, később azonban egyre nyilvánvalóbban befolyásolni a per menetét. Erre természetesen csak kevés ügyvéd képes, és így K. választása nagyon szerencsés volt. Talán csak még egy-két ügyvéd dicsekedhetik olyan kapcsolatokkal, mint dr. Hald. Ezek persze nem törődnek az ügyvédi szobában lévő társasággal, nincs is vele semmi dolguk. Annál szorosabb viszont összeköttetésük a bíróság hivatalnokaival. Még arra sincs mindig szükség, hogy dr. Hald bemenjen a törvényszékre, a vizsgáló bírák előszobáiba várja, hogy mikor jelennek meg véletlenül, hogy szeszélyeikhez igazodva, hogy mi látszólagos sikert, hogy még ennyit se érjenek el. Nem, hisz K. maga is látta. A hivatalnokok, és köztük igen magas rangúak, maguktól járnak ide. Készségesen adnak nyílt, vagy legalábbis könnyen értelmezhető felvilágosítást, megtárgyalják a perek legközelebbi szakaszát, sőt, egyes esetekben meg is lehet győzni őket, szívesen elfogadják a másik fél véleményét. Hát persze épp ebből az utóbbi szempontból nem nagyon ajánlatos megbízni bennük. Bármi határozottan közlik is az újja a védelemnek kedvező szándékukat, hisz innéttán egyenesen az irodájukba mennek. A másnapra kiadott bírói végzésük épp ellentétes tartalmú, és a vádlottat talán még szigorúbban sújtja, mint az előbbi szándékuk, amelyről azt állították, hogy lemondtak róla. Hát ez ellen természetesen nem lehet védekezni, mert amit négy szem közt mondtak, hát azt csak négy szem közt mondták, annak semmiféle nyilvános következménye nincs. Még akkor se lenne, ha a védelemnek nem kellene egyébként is arra törekednie, hogy megtartsa ezeknek az uraknak a kegyes jóindulatát. Másrészt viszont az is igaz, hogy ezek az urak nem csupán ember szeretetből vagy baráti érzelmek folytán tartják fel a kapcsolatokat a védelemmel, hát persze csak a szakértő védelemmel, hanem bizonyos szempontból ugye, rá is szorulnak. Épp itt érvényesül a hátrány annak a bírósági szervezetnek, amely már a per legelején is titkos bíróságot állít fel. A hivatalnokok nincsenek kapcsolatban a lakossággal, a szokásos, közepes perekre jól felkészülnek. Az ilyen per szinte magától is megy a maga útján, csak hébe-hóba kell egy kis lendületet adni neki. Az egészen egyszerű, valamint a különleges nehéz esetekkel szemben azonban gyakran tanácstalanok, mivel állandóan éjjel-nappal törvényük korlátai közé szorulnak, nincs igazi érzékük az emberi kapcsolatokhoz. És ez az, ami ilyen esetekben nagyon hiányzik. Ilyenkor az ügyvédhez jönnek tanácsért, és a szolga mögöttük hozza a máskorú titkos aktákat. K. ebben az ablakban már jó néhány urat láthatott volna, olyanokat, akiktől ezt a legkevésbé se várná, amint teljesen vigasztalanul bámulnak ki az utcára. Míg az ügyvéd az iratokat tanulmányozza az asztalnál, hogy jó tanácsot adhasson nekik. Különben éppen ilyen alkalmakor látni, milyen hallatlanul komolyan fogják fel ezek az urak a hivatásukat, és mennyire kétségbe ejtik őket a természetük számára leküzdhetetlen akadályok. Állásuk egyébként sem könnyű, nem szabad méltánytalannak lenni hozzájuk, nem szabad könnyűnek vélni az állásukat. A törvényszék rangsora és ranglétrája végtelen. És minden fokát még a beavatottak sem ismerik, a bírósági eljárás pedig általában alsó fokán is titkos. A kisebb hivatalnokok ezért soha nem tudják minden részletébe figyelemmel kísérni azoknak az ügyeknek a későbbi menetét, amelyeken dolgoznak. A bírósági ügy tehát úgy bukkan fel a látókörükben, gyakran azt se tudják, honnét ered, és úgy folyik tovább, hogy nem tudják meg, hogy merre tart. Ezek a hivatalnokok tehát nem okulhatnak a per egyes szakaszainak a végső döntésnek az indoklásának a tanulmányozásából, nem. A pernek csupán azzal a részével foglalkozhatnak, melyet a törvény elhatárol számukra. S a továbbiakról, vagyis saját munkájuk eredményeiről többnyire még a védelemnél is kevesebbet tudnak, mert az rendszerint mégis kapcsolatban marad a vádlottal, csak nem a per befejezéséig. Tehát erre vonatkozólag is sok értékes felvilágosítást kaphatnak a védelemtől. Csodálkozik-e még K., ha mindezt szem előtt tartja? A hivatalnokok ingerültségén kérdezte, és azon, hogy ez néha általános tapasztalat szerint sértő formában nyilvánul meg a felekkel szemben. Minden hivatalnok ingerült, még ha nyugodtnak látszik is. A kis ügyvédek ezt persze különösen megszenvedik. Példaként a következő történetet mesélik, és ez is nagyon igaz lehet. Egy idős hivatalnoknak egy jóságos, csöndes úrnak nehéz bírósági ügye volt, és mert az ügyet különösen bonyolulttá tették az ügyvédek beadványai, egy nap és egy éjjel tanulmányozta szakadatlanul ezek a hivatalnokok, valóban olyan szorgalmasok, mint senki más. Reggel felé aztán 24 órai valószínűleg nem nagyon termékeny munka után a kijárati ajtóhoz ment, lesbe állt, és minden ügyvédet, aki be akart lépni, ledobott a lépcsőn. Az ügyvédek csoportba verődtek, lenne a lépcsőfordulónál, és megtárgyalták, hogy mit tegyenek. Egyrészt voltak éppen semmi jogcímük nincs rá, hogy bemenjenek, jog szerint tehát alig ha tehetnek bármit is a hivatalnok ellen, és mint már említettem, óvakodniuk is kell, ugye, nehogy magukra haragítsák a tisztviselőket. Másrészt viszont számukra elveszett nap minden nap, mert nem a bíróságon töltenek, így hát nagyon fontos volt, hogy behatolhassanak. Végül is abba egyeztek meg, hogy kifárasztják az öreg urat. Mindig újabb ügyvédet küldtek föl, az felszaladt a lépcsőn, és aztán a lehetőséghez mérten, ellenállva ugyan, de mégis tűrte, hogy lehajítsa az öreg. Lent pedig elkapták a kollégái. Ez körülbelül egy óra hosszat tartott, aztán az öreg úr, hisz már az éjszakai munkától is kimerült, csak ugyan belefáradt, és visszatért az irodájába. A lentiek először el sem akarták hinni, és előbb felküldtek valakit, kukkancson be az ajtó mögé, valóban szabad-e a bejárat. Csak azután vonultak be, és valószínűleg mukkanni sem mertek. Mert az ügyvédeknek, és még a legkisebb is át tudja tekinteni legalábbis részben a viszonyokat, eszük ágába sincs, hogy bármiféle javítást akarjanak életbe léptetni, vagy végrehajtani a bíróságnál. Ugyanakkor is, ez nagyon jellemző, jóformán minden vádlott, még ha egészen egyszerű ember is, mihelyt a perbe belekeveredik, tisztént a javítás terveink kezd gondolkodni, erre pazarolja idejét, erejét, holott sokkal jobban is felhasználhatná. A leghelyesebb, ha beletörődünk az adott viszonyokba, még ha lehetne is javítani egyes dolgokon. Ez azonban esztelen babona, igen. Akkor is legfeljebb a jövendő esetek számára érnénk el valamit, de mérhetetlen kárt okoznánk önmagunknak azzal, hogy különös figyelmet ébresztenék magunk iránt a mindig bosszúra éhes hivatalnok hadseregben. Csak ne keltsünk figyelmet, viselkedjünk nyugodtan, ha még úgy berzenkedünk is ellene, próbáljuk meg elismerni, hogy e nagy törvényszéki szervezet rendje némiképp még tisztázatlan marad mindig. S ha a magunk helyén önállóan változtatunk is valamit, csak a talajt veszítjük el a lábunk alól, és lezuhanhatunk. De ez a nagy szervezet könnyen kárpótolja magát, ezért a kis zavarért másút, hisz minden összefügg, és változatlan marad. Ha ugyan, s ez a valószínű, nem lesz még zártabb, még éberebb, még szigorúbb, még gonoszabb. Bízzuk csak a munkát az ügyvédekre, ne zavarjuk őket, hiszen a szemrehányás nem sokat ér, kiváltva az okát nem lehet teljes jelentőségében megérteni. Mégis meg kell mondania, hogy mennyit ártott K. az ügyvédnek, az irodafőnöke szembe tanúsított magatartásával. Igen, az ügyvédnek is és az ügyének is. Ezt a befolyásos férfit akár már is törölni lehet azoknak a jegyzékéről, akiknél K. érdekében kezdeni lehetne valamit. mert a per futólagos említésekor is szándékosan úgy tesz, mintha nem hallaná, hisz a hivatalnokok sok mindenben olyanok, mint a gyerekek. Gyakran jelentéktelen semmiségeken is, K. viselkedése persze sajnos nem ezek közé tartozik, úgy megsértődnek, hogy még jó barátaikkal sem állnak szóba többé, elfordulnak. Igen, ha találkoznak velük, félrefordítják a fejüket. Igen. És minden lehetséges ügyben ellenük fordulnak. Igen. Aztán viszont egyszerre meglepő módon, de különös ok nélkül nevetésre fakasztja és megbékíti őket, ha valami kis tréfa. Pedig csak ezért kockáztatta meg az ember, ugye? Mert már minden reménytelennek látszott. Épp ezért egyszerre nehéz is, könnyű is velük érintkezni. Szabályára alig van. Ja, igazán csodálatos, hogy ugye egyetlen átlagos élet elég ahhoz, hogy valaki megértsen annyit, amennyi a némileg sikeres munkához kell. Ha takadnak persze borús óráink, mint mindenkinek, amikor azt hiszük, hogy a legcsekélyebb eredményt se jöttük el, amikor úgy tetszik, mintha csak a kezdettől fogva jó végre szánt perek végződhetnének jól. És ez minden segítség nélkül is így lett volna, amíg a többi mind elveszett, minden futkosás, fáradozás, minden kis látszott siker ellenére, amelynek annyira örültünk. Ilyenkor persze semmit se lát többé biztosnak az ember, és bizonyos kérdésekre vonatkoztatva tagadni sem merni, hogy egyes önmagukba jól folyó pereket épp a segítség vitt mellékutakon. Ez is valamiféle önbizalom, de ez az egyetlen, ami ilyenkor megmarad. Ilyen rohamok, természetesen ez mind csak roham, semmi más, különösen akkor fenyegetik az ügyvédeket, hogyha hirtelen kivesznek a kezükből egy már régóta és kielégítően folytatott pert. Ennél rosszabb nyilván nem is történhet egy ügyvéddel. Nem a vádlott veszi vissza tőlük a pert, nem. Ez alig, hanem soha nem esik meg egy vádlottnak, ha már egyszer felfogadott egy bizonyos ügyvédet, törik szakadt, ki kell tartani a mellette. Hogyan is menthetné meg magát egyedül, ha egyszer már segítséget vett igénybe? Ilyesmi tehát nem történik, de az néha megesik, hogy a per olyan irányba terelődik, ahova az ügyvéd már nem követheti. Pert, vádlottat és mindent egyszerűen elvonnak az ügyvédtől, akkor aztán a legjobb kapcsolatok sem segítenek, mert maguk a hivatalnokok sem tudnak semmiről. A per olyan szakaszába lépett, hogy ott már nincs segítség, megközelíthetetlen bíróságok. Igen, azok dolgozzák fel az anyagát. Ott már a vádlott is elérhetetlen az ügyvéd számára. Aztán az egyik nap hazajön az ember, az asztalán találja mindezt a sok beadványát, amelyet nagy szorgalommal s a legszebb reményekkel szerkesztett ebben az ügyben. Visszaküldték őket, mert nem utalhatók át a per új szakaszába, értéktelen papírrongyok. Közben még nem biztos, hogy a per elveszett. Korán sem biztos, legalábbis nincs rá döntő ok, hogy feltételezzük, csak már nem tudunk semmit a perről, és nem is tudunk többé soha semmit meg róla. Nos, az ilyen perek szerencsére kivételek, és még ha K pere ne talán ilyen eset is lenne, egyenlőre még messze van ettől a szakaszától. Itt még bőséges alkalom nyílik az ügyvédi munkára, hogy ő ezzel él is majd, abba K biztos lehet. A beadványt, mint említette, még nem nyújtotta be, de ez nem is sürgős. Sokkal fontosabb a mérvadó hivatalnokokkal folytatott bevezető tárgyalás. Ezek már meg is kezdődtek, igen? Váltakozó sikerrel persze ezt. Nyíltan be kell vallani. Sokkal jobb, ha egyelőre nem árul el részleteket, ezek csak kedvezőtlenül hatnának kára, túlzott reményeket, vagy túlzott agályokat keltenének benne. Csupán annyit mondhat, hogy egyesek nagyon kedvezően nyilatkoztak, és igen készségesnek is mutatkoztak. Mások viszont kevésbé kedvező dolgokat mondtak, de azok sem tagadták meg a segítségüket. Az eredmény tehát egészében igen örvendetes, csak éppen nem szabad belőle különösebb következtetéseket levonni, mert minden előzetes tárgyalás így kezdődik, és általában csak a további átalakulás mutatja meg az előzetes tárgyalásoknak az értékét. Minden esetre még semmi nem veszett el, csak mindezek ellenére még az irodafőnököt is sikerülne megnyerni. Bevezetésképp már különféle kísérletek történtek e célból. Akkor, ahogy a sebészek mondják, a seb tiszta, és nyugodtan várhatjuk a következményeket. Az ügyvéd soha nem fogyott ki az ilyen és eféle beszédekből. Ezek minden látogatáskor megismétlődtek. Mindig volt előrehaladás, de sohasem lehetett közölni, hogy miféle haladás ez. Állandóan dolgozott az első beadványon, de nem készült el vele soha. És ez a következő látogatást többnyire nagy előnynek bizonyult, mert a legutóbbi időszak, ezt nem lehetett előre látni, nagyon kedvezőtlen lett volna az átadására. Ha K. néha egészen elfásult ettől a sok beszédtől, és megjegyezte, hogy minden nehézséget figyelembe véve nagyon is lassan halad az ügye, azt a választ kapta, hogy egyáltalán nem halad lassan, de nyilván sokkal előbbre jutott volna már a K. idejében keresi fel az ügyvédet. Ezt azonban sajnos elmulasztotta, és ebből a mulasztásból ugye nem csak időbeli, de további hátrányai is származnak még ezután is. E látogatásai közben egyetlen jótékony kikapcsolódása Leni volt. A lány mindig úgy intézte a dolgát, hogy K. jelenlétében vitte be a teát az ügyvédnek, aztán odaállt K. háta mögé, látszólag az ügyvédet figyelve, amint az némileg Móna csésze fölé hajlik, ugye, teát ő tiszik és titokba, K. kezébe tette a kezét, néma csönd volt, az ügyvéd ivott, K. Leni kezét szorongatta, Leni pedig néha odáig merészkedett, hogy szelíden megsimogatta K. haját. Te még itt vagy? Kérdezte az ügyvéd, miután megitta a teját. Ki akarom vinni az edényt, mondta Leni. Még egy utolsó készszorítás, az ügyvéd megtörölte a száját, és újult erővel kezdett K. lelkére beszélni. Vigasztalni akarta, kétségbe ejteni az ügyvéd. K. nem tudta, abban biztos volt, hogy a védelme nincs jó kézben. Amit az ügyvéd mesélt, az ugyan mind igaz lehetett, még a szemmel láthatóan önmagát akarta is előtérbe állítani, és valószínűleg még sohasem vállalt ilyen nagy pert, amilyen véleménye van az egész dologról, de gyanús volt, hogy szüntelenül hangsúlyozza a hivatalokhoz fűződő személyes kapcsolatait. Vajon kizárólag csak K. javára aknázhatta ki őket? Az ügyvéd soha nem felejtett el megjegyezni, hogy csupán alsóbb hivatalnokokról van szó, tehát nagyon is függő helyzetben levő tisztviselőkről, és ezeknek a per bizonyos fordulatai előmenetelük szempontjából valószínűleg jelentősek lehettek. Talán arra használták fel az ügyvédet, hogy ilyen, a vádlott számára persze mindig kedvezőtlen fordulatot idézzenek elő. Talán nem minden perben jártak el így, bizonyára nem, ez nem valószínű. Nyilván voltak olyan perek is, amelyek a lefolyásában előnyöket biztosítottak az ügyvédnek a szolgálataiért, hiszen az is érdekük volt, hogy csorbítatlanul fenntartsák az ügyvéd jó hírét. De ha valóban így van, milyen módon avatkozhatnának bele K. perébe, amely, mint az ügyvéd kijelentette, nagyon súlyos, tehát fontos per volt, és már az elején is nagy figyelmet keltett a bíróságban. Nem lehetett nagyon kétséges, hogy mit tennének, sőt, ennek már a jeleit is meg lehetett látni abban, hogy az első beadványt még mindig nem nyújtották be. Noha a per már hónapok óta tartott, és hogy az ügyvéd kijelentése szerint még minden a kezdet kezdetén volt. Ez persze nagyon jó módszer, hogy a vádlottat elaltassák és gyámoltalanná tegyék, aztán pedig hirtelen megrohanják a döntésekkel, vagy legalábbis azzal a hírrel, hogy a számára kedvezőtlenül végződött vizsgálatot magasabb hatóságok jogkörébe utalták. Feltétlenül szükséges volt, hogy K. maga lépjen közbe. Ezt a meggyőződését különösen ilyenkor nem tudta kiverni a fejéből, amikor ennyire fáradt volt, mint ezen a téli délelőttön. Akaratlanul is sok minden kóvájgott az agyában, már nem gondolt olyan a megvetéssel a perre, mint azelőtt. Ha egymaga él a világon, könnyen semmibe vehette volna a perét, de persze az is biztos, hogy ez a per akkor ez sem kezdődik. Most viszont a bácsikája már ügyvédhez cipelte, családi szempontok is közrejátszottak. Állása nem volt többé teljesen független a per lefolyásától. Könnyen műens valami érthetetlen elégtétellel emlegette ismerősei előtt a pert. Mások meg ismeretlen módon tudomást szereztek róla. Viszonya Bürstner kisasszonyhoz a per következtében igazodni látszott, egy szóval nemigen választhatott már, hogy elfogadja vagy elutasítja a pert. Benne volt nyakig, és védekeznie kellett, ha elfáradt, hát az baj volt. Egyelőre persze nem volt oka túlzott aggodalomra. A bankban aránylag rövid idő alatt sikerült rangos állásig felküzdenie magát, és közmegbecsülésre be is tölteni ezt az állását. Képességeit, melyek ezt lehetővé tették, most csak kissé kellene a perre fordítania, és akkor nem kétséges, hogy jól végződik. Ha el akart érni valamit elsősorban, eleve el kellett utasítania bármilyen lehetséges bűn, minden gondolatát. Nem bűnről szó sincs. A per is csak nagy üzlet, olyan akár a bank részére szerzett többi előnyös üzletkötése, és hogy azoknál megszokta, hát itt is különféle veszélyek leselkedtek rá. Ezeket kell elhárítania. E célból persze nem szabad valamiféle bűn gondolatával játszadoznia, hanem lehetőleg szilárddal ragaszkodnia kell a saját érdekeihez. Ebből a szempontból az is elkerülhetetlen volt, hogy minél hamarabb, ha lehet még ma este, megvonja a képviseletét az ügyvédtől. Hald elbeszélései ugye, valami hallatlan, s valószínűleg nagyon sértő dolgot rejtegettek, de K. nem tűrhette, hogy a perben kifejtett erőfeszítései olyan akadályokba ütközzenek, melyeket talán a saját ügyvédje támaszt. Ha pedig egyszer lezárta ezt az egész dolgot is, az ügyvéddel való kapcsolatát, azonnal be kell nyújtani a beadványt, és lehetőleg minden nap sürgetni, hogy figyelembe vegyék. Ez természetesen nem lenne elegendő, hogy K., mint a többiek a folyosón üldögéljen, és a pad alá tegye a kalapját, nem. Neki magának, vagy a nőknek, vagy más küldöncöknek napról napra a hivatalnokok nyakára kell járniuk, és rá kényszeríteni őket, hogy ne bámuljanak ki a rácson. Igen, hanem üljenek az asztalukhoz, és tanulmányozzák K. beadványát. Ezeknek az erőfeszítéseknek nem szabad lanyhulniuk, mindent meg kell szervezni és ellenőrizni. Hadd akadjon bíróság egyszer olyan vádlottra, aki meg tudja védeni a jogait. De ha K. bízott is benne, hogy mindezt véghez viszi, a beadvány megfogalmazása meghaladta az erejét. Azelőtt tán egy hete csak némi szégyent érzett arra a gondolatra, hogy egyszer ő még maga fanyalodik egy ilyen beadvány megírására, hogy ez nehéz is lehet, arra nem gondolt. Eszébe jutott egyik délelőtje, épp nyakig ült a munkában, majd hirtelen mindent félretolt, és elővette jegyzettömbjét, hogy kísérletképpen felvázolja, és esetleg a nehézkes ügyvéd rendelkezésére bocsássa egy ilyen beadvány gondolatmenetét. Épp ebben a pillanatban kinyílt az igazgatói szoba ajtaja, és harsány nevetéssel lépett be rajta az igazgató helyettes. Kárek nagyon kínos volt, jól lehet az igazgató helyettes, persze nem a beadványon nevetett, nem, hát arról mit se tudott, hanem egy éppen akkor hallott tőzsdei viccen, a vicc megértéséhez rajzra volt szükség, és az igazgató helyettes K. asztala fölé hajolt, kivette K. kezéből a ceruzát, és rajzolni kezdett a jegyzettömbre, melyen a beadványt akarta megfogalmazni. De most már semmi szégyenkezést nem érzett, a beadványt meg kell írnia, igen. Ha az irodában nem ér rá, ez nagyon valószínű volt, akkor otthon éjszakánként kell írnia. Ha az éjszakák nem elegendők, szabadságra kell mennie, csak meg ne álljon félúton. Ez nem csak üzleti ügyekben, hanem mindig és mindenben a legnagyobb esztelenség. A beadvány persze úgy szólván vége érhetetlen munkát jelentett, még ha nem is volt nagyon agályoskodó jellem, könnyen hihette, hogy lehetetlen valahogy is elkészülnie a beadványjal. Nem lustaságból, vagy álnokságból, vagy mint ahogy az ügyvédet csak is ez gátolhatta az elkészítésébe, hanem azért, mert az ellene felhozott vád és a vád esetleges kibővítésének ismerete nélkül kellett az emlékezetébe idéznie, leírnia is, mindenfelől megvizsgálnia az egész életét, annak legkisebb tetteit, eseményeit. Ráadásul milyen szomorú volt ez. Talán csak arra volt jó, hogy nyugdíjaztatás után foglalkoztasson egy gyerekessé vált szellemet, és segítségére legyen a hosszú napok eltöltésében. De most, amikor Kának minden gondolatára szüksége volt a munkájához, amikor még fölemelkedőben volt, sőt, már igazgató helyettes állását is veszélyeztette. És ezért hihetetlen gyorsasággal múltak az órák. És amikor fiatalember lévén a rövid estéket és éjszakákat is élvezni akarta, most kezdjen hozzá ennek a beadványnak a megfogalmazásához. Gondolatai ismét panaszba torkoltak. Hogy véget vessen a dolognak, ujjai akaratlanul is az előszobába vezető villancsengő gombja felé tapogatóztak. Lenyomta a gombot, és közben felnézett az órára. 11 óra volt. Hosszú, értékes időt, 2 óra hosszat álmodozott el, és persze még bágyadtabb volt, mint az imént. Ideje azért nem veszett kárba, olyan elhatározásokra jutott, amelyek értékesek lehetnek. A szolgák a különféle postán kívül 2 úr névjegyét hozták be. Az urak már nagyon hosszú ideje vártak Kára. Nagyon fontos ügyfelei voltak a banknak, de tulajdonképpen semmi esetre nem lehet volna szabad várakoztatnia őket. Miért is jöttek ilyen alkalmatlan időben is? Ezt viszont az urak kérdezhették az átajtó mögött. Miért is tölti a szorgalmas Ká az üzleti órák javarészét a magánügyeivel. Fáradtan az előzményektől és fáradtan az elkövetkezendőktől Ká fölállt, hogy fogadja az első urat. Alacsony, vígkedélyű úr volt, gyáros, Ká jól ismerte. Sajnálkozását fejezte ki, hogy fontos munkájába zavarja Kát, s a maga részéről Ká is sajnálkozott, hogy ilyen sokáig várakoztatta a gyárost. De már ez a sajnálkozás is olyan gépies volt, és a hangsúlya szinte hamis, hogy a gyárosnak, ha nem köti le teljesen az üzlet, észre kellett volna vennie. Ehelyett azonban sebesen előhúzta táskájából a számításait, a táblázatait, kiterítette Ká elé, különféle levelekről magyarázott, kijavított egy kis számítási hibát, az még a fölületes áttekintés közben is feltűnt neki, emlékeztette Kát egy hasonló, körülbelül egy évvel ezelőtt kötött üzletre, mellékesen megemlítette, hogy ezúttal egy másik bank a legnagyobb áldozatok árán harcol ezért az üzletért, és végül elhallgatott, hogy most már megtudja végre Ká véleményét. Ká eleinte valóban felfigyelt a gyáros szavaira, a fontos üzlet gondolata őt is megragadta, csak sajnos nem tartósan. Hamarosan eltávolodtak a gondolatai, aztán egy darabig még bólogatott a gyáros hangosabb felkiáltásaira, de végül ezt is abba hagyta, és csupán arra szorítkozott, hogy az iratokra hajló kopasz fejet nézze, és azon tűnődjék, hogy mikor jön rá végre a gyáros, arra, hogy hiába beszél. Amikor az most elhallgatott, Ká először csak ugyanazt hitte, azért hallgat, hogy alkalmat adjon neki a beismerésre, arra, hogy képtelen odafigyelni. De a nyilvánvalóan mindenféle ellenvetésre számító gyáros feszült tekintetéből sajnálattal vette észre, hogy folytatnia kell az üzleti tárgyalást. Fejet hajtott hát, mintha parancsra tenné, ceruzáját lassan ide-oda jártatta az iratokon, itt-ott megállt, rámerett egy számra. A gyáros ellenvetésektől tartott, a számok talán valóban nem voltak helytállóak, de hát talán nem voltak döntők. A gyáros minden esetre rátenyerelt az iratokra, egészen közel húzódott Kához, és újra kezdte az üzlet általános ecsetelését. Nehéz, mondta Ká, elhúzta a száját, és mivel eltakarták előle az egyetlen kézzel foghatót, az iratokat, megingott, s a szék karfájára dőlt. Még akkor is csak elgyengülten pillantott föl, amikor kinyílt az igazgatói szoba ajtaja, és nem egészen tisztán láthatóan, mint egy tűlfátyol mögött, megjelent az igazgató helyettes. K. nem töprengett tovább, csak a közvetlen hatás figyelte, és ez nagyon örvendetes volt számára, mert a gyáros rögtön felpattant a székéről, és az igazgató helyettes el is ijedett. K. azt szerette volna, ha még egyszer, tízszer fürgébb, mert tért, hogy az igazgató helyettes netán újra eltűnik. Fölöslegesen félt, az urak egymásra találtak, kezet fogtak, és együtt mentek oda K. íróasztalához. A gyáros panaszkodott, hogy a cégvezető nem sok hajlandóságot mutat az üzletre, és kára mutatott. K. az igazgató helyettes tekintetének hatására ismét az íratok fölé hajolt. Amikor aztán azok ketten az íróasztalhoz támaszkodtak, és a gyáros most az igazgató helyettest igyekezett megnyerni a tervének. K. úgy érezte, mintha ez a két ember, akit eltúlzottan nagynak képzelt, most róla tárgyalnak a feje fölött. Óvatosan, lassan emelte fel a fejét, így próbálta megtudni, mi történik odafönn. Felvett íróasztaláról egy iratot, úgyhogy oda se nézett, a tenyerébe tette, felállt, és lassan fölnyújtotta az uraknak. Közben semmi határozott dologra nem gondolt, csak azzal az érzéssel cselekedett így, hogy így kellene viselkednie majd, ha egyszer elkészül a nagy beadványjal, amely teljesen fölmenthetné. Igen. Az igazgató helyettes minden figyelmét a beszélgetésnek szentelte, csak futólag nézett az iratra, el sem olvasta, mi van benne, de neki nem volt fontos, amit a cégvezető fontosnak tartott. Kivette K. kezéből, és azt mondta, köszönöm már, mindent tudok. És nyugodtan visszatette újra az asztalra. K. elkeseredetten sandított föl rá, de az igazgató helyettes ezt nem vette észre, vagy ha észre is vette, csak felvidult tőle, több ízben hangosan fölnevetett, egyik talpra esett válaszával egyszerre, láthatóan zavarba hozta a gyárost. De rögtön el is oszlatta zavarát, mert ő maga tett valamiféle ellenvetést, és végül meghívta a gyárost, hogy menjen vele az irodájába, ott végére járatnak az ügynek. Nagyon fontos ügy, mondta a gyárosnak, tökéletesen értem. És a cégvezető úr, voltaképp még a megjegyzése közben is csak a gyároshoz beszélt, bizonyára örül, ha levesszük a válláról ezt a gondot. Az ügy nyugodt mérlegelést kíván. Rá viszont ma nagyon-nagyon sok munka nehezül, néhányan az előszobában is már órák óta várnak rá. Kában azonban még mindig volt annyi lelki erő, hogy elforduljon az igazgató helyettestől, és barátságos, de merev mosolyjal csak is a gyárosra nézzen. Közben nem szólt közben. Misi előrehajolt, két kézzel támaszkodott íróasztalára, akár a kereskedő segéd a pultra is csak nézte, hogy a két úr tovább beszélget, elveszi az iratokat az asztalról, és eltűnik az igazgatói szobában. A gyáros az ajtóban megfordult, azt mondta, hogy még nem búcsúzik el, hanem természetesen beszámol a cégvezető úrnak a tárgyalás eredményéről is, és még valami egyéb közlendője is van a számára. Rá végre egyedül maradt, esze ágába se volt más ügyfelet beengedni magához, és csak homályosan ébredt tudatára, ilyen kellemes, hogy odakint az emberek azt hiszik, még mindig a gyárossal tárgyal, és épp ezért senki, de még a szolga se lépett be hozzá. Az ablakhoz ment, a párkányra ült, így nem is tudta voltak éppen mi aggasztja, csak időnként pillantott a vállán keresztül kisé ilyetten az előszoba ajtóra, ahonnét tévesen valami zajt vélt hallani. De mert senki se jött, megnyugodott, a mosdóhoz ment, hideg vízben megmosakodott, s tisztább fejjel tért vissza az ablakhoz. Elhatározása, hogy maga veszi kezébe védelmét, most nyomósabbnak mutatkozott, mint ahogy eredetileg feltételezte. Amíg az ügyvédre hárította a védelmet, alapjában véve kevéssé érintette a per, távolból figyelte, és közvetlenül a per is alig érhetette hozzá, utána járhatott, amikor akart. Hogyan áll az ügyede? De újra vissza is húzhatta a fejét, amikor akarta. Most viszont, ha maga irányítja a védelmét, kénytelen, legalábbis pillanatnyilag, teljesen prédául vetni magát a bíróságnak. Igaz, ez később teljes és végleges szabadulását eredményezi, de hogy ezt elérje, egyelőre minden esetre sokkal nagyobb veszélyt kell vállalnia, mint eddig. Ha netán kételkedett volna ebben, mai együttléte az igazgató helyettessel és a gyárossal eléggé meggyőzhette az ellenkezőjéről. Hogy ül itt, milyen elfogódottan, már a puszta elhatározástól is, hogy maga védi meg magát. És mi lesz később? Micsoda napok várnak rá? Megtalálja mindezek ellenére a jó végre vívő utat? Nem jelenti-e a gondos védekezés, és minden más értelemben nem jelenti-e a gondos védekezés egyúttal szükségképpen azt is, hogy lehetőleg minden egyébtől el kell zárkóznia? Megussza-e szerencsése? Hogyan kerül mindez a bankba? Hát hogy sikerül a bankba ezt véghez vinnie? Hiszen nem csak a beadványról van szó, ahhoz talán némi szabadság is elegendő, no, a szabadságot kérni éppen most nagyon kockázatos lenne, hanem az egész perről van szó, amely ki tudja, meddig tart. Micsoda akadály gördült egyszerre K pályafutása elé. És most dolgozzék a banknak? Ivo asztalára nézett. Most engedjen be ügyfeleket, és tárgyaljon velük? Miközben a bíróság tisztviselői fönt a padláson e per iratain ülnek, ő a bank ügyleteivel biberődjék. Nem kínzás ez, a bíróság által is elismert, perével összefüggő, azzal együtt járó kínzás? Vajon a bankban munkája értékelésekor méltányolják-e különleges helyzetét? Senki, soha. Igaz, a pere nem teljesen ismeretlen, ha nem is egészen világos, ki tud róla és mennyit. Az igazgató helyettesig azonban remélhetőleg még nem jutott el a pletyka, különben már világosan látható lett volna, amint minden kartási együttérzés és emberiesség nélkül kihasználja K ellen. És az igazgató? Igen, ő jó indulatú K-val szemben, és ha tudna a perről, tőle telhetően igyekeznék egyben másban megkönnyíteni K dolgát, de szándékát bizonyára nem tudná érvényesíteni, mert most, hogy gyengülni kezdett az ellensúly, amit eddig K biztosított, egyre inkább a helyettese hatása alá került, és az még az igazgató betegeskedését is kihasználta a maga hatalmának az erősítésére. Mit remélhetett hát K? Ilyesfajta töprengései talán gyengítették ellenálló erejét, de mégis szükségesek voltak, hogy benne csapja önmagát is, és mindent olyan tisztán lásson, hát amennyire pillanatnyilag lehet. Különösebb oka nem volt ugyan rá, de hogy egyelőre ne kelljen visszatérni a íróasztalához, kinyitott az ablakot. A kilincs nehezen járt, két kézzel kellett elfordítania. Az ablakon aztán betódult a füsttel kevert köldés. Könnyű égés szaggal töltötte be a szobát. Néhány hópehet is befújt a szél. Csúnya ősz, mondta. K mögött a gyáros észrevétlenül lépett be a szobába, az igazgató helyettestől jövet. K bólintott és nyugtalanul nézett a gyáros aktatáskájára, most nyilván előhúzza az iratokat, hogy közölje K-val az igazgató helyettessel folytatott tárgyalás eredményét. A gyáros azonban K tekintetét követve a táskájára csapott, de nem nyitotta ki. Hallani akarja, mire jutottunk? Mondta. Már majdnem a zsebemben van a szerződés. Elragadó ember a maguk igazgató helyettese, de korán sem veszélytelen. Nevetett. K kezét rázogatta, és őt is meg akarta nevettetni. De K most meg azt érezte gyanúsnak, hogy a gyáros nem akarja neki megmutatni az iratokat, és semmi nevetni valót nem talált a gyáros megjegyzésében. Cégvezető úr, mondta a gyáros, nyilván az időjárástól van rosszul. Ma, mintha nyomott hangulatban volna, igen, mondta K, és a halántékához nyúlt. Fejfájás, családi gondok, értem, mondta a gyáros. Sietős ember volt, senkit se tudott nyugodtan meghallgatni. Mindenkinek megvan a maga keresztje. K önkéntelenül is egy lépést tett az ajtó felé, mintha ki akarná kísérni a gyárost. de az azt mondta, volna még egy közölni való, egy kis közölni való, cégvezető úr, nagyon félek, hogy épp ma ezzel talán a terhére leszek, de az utóbbi időben már kétszer jártam önnél, és mindig elfeledkeztem róla. Ha viszont még tovább is halogatom, valószínűleg teljesen tárgytalanná válik, hát pedig kár lenne, mert közlendőn voltak éppen talán mégsem érdektelen. Mielőtt még K. válaszolhatott volna, a gyáros közelebb lépett hozzá, ujjával könnyedén melbelökte, és halkan azt mondta, önnek pere van, ugye? K. hátrált, és tüstént felkiáltott. Ezt az igazgató helyettes mondta önnek. Nem, mondta a gyáros. Honnan is tudna erről az igazgató helyettes? És ön? Kérdezte K. Most már egy kissé higgadtabban. Én hébe-hóba megtudok egyet mást a bíróságról, mondta a gyáros. És éppen erre vonatkozik az önnek szánt közlendőm. Hát ennyien vannak kapcsolatban a törvényszékkel, mondta K. lehorgasztott fejjel, és az íróasztalhoz vezette a gyárost. Újra leültek, mint az előbb, és a gyáros azt mondta, sajnos nem sok, amit közölhetek, de ilyen dolgokban a legcsekélyebbet sem szabad elhanyagolnunk. No, meg szeretnék is valamiképpen segíteni önnek, ha még oly szerény is a segítségem, hisz eddig jó üzleti barátságban voltunk, nem? Nos, hát K. mentegetni akarta a mai tárgyaláskor tanúsított magatartását, de a gyáros nem tűrte, hogy a szavába vágjon. Aktatáskáját hóna alá csapta, így jelezte, hogy siet, és folytatta. Egy bizonyos Titorellitől tudok a perétől. Estő Titorelli csak a művész neve, az igazi nevét nem ismerem. Már évek óta jár az irodámba, időnként kis képeket hoz, ezekért, mert jóformán koldus, mindig adok neki valami alamiznát. Különben csinos képek, pusztai tájak, vagy efélék. Ezek a vásárlások, már mindketten megszoktuk, egészen simán folynak le. Egyszer azonban olyan sűrűn ismétlődtek a látogatásai, hogy szemrehányást tettem neki. Beszédbe elegyedtünk, érdekelt, hogyan tudja magát csak a festésből fenntartani, és csodálkozásomra megtudtam, hogy a fő jövedelmi forrás az arcképfestés. A törvényszéknek dolgozik, mondta. Milyen törvényszéknek? Kérdeztem. És erre mesélt nekem a bíróságról. Hát képzeleti, mennyire elámultam ezeken az elbeszéléseken. Azóta minden látogatása alkalmával hallok valami új hírt a bíróságról, így lassanként némileg tájékozódom a dolgokban. Titorelli persze sokat fecseg, és gyakran le kell intennem, nem csak azért, mert bizonyára hazudik is, hanem főképpen azért, mert a magamfajta üzletember, aki csak nem összeroskad az üzleti gondjai alatt, hát nem sokat törődhet más ügyekkel. De ez csak mellékesen. Talán, így gondoltam most, Titorelli kisé segítségére lehet önnek. Sok bírót ismer, és ha nincs is nagy személyes befolyása, tanácsokat mégis adhat arra nézve, hogyan környékezhetők meg a különféle befolyásos emberek. És még ha ezek a tanácsok önmagukban nem is döntenek, véleményem szerint az ön számára nagy jelentőségük lehet, hisz ön majdnem ügyvéd. Én mindig azt szoktam mondani, K. cégvezető majdnem ügyvéd. Ó, én nem aggódom a pere miatt, nos hát el akar menni Titorellihez? Ő az ajánlásomra bizonyára megtesz mindent, amit lehet. Igazán úgy gondolom, hogy el kellene egyszer mennie hozzá. Persze nem éppen ma, de egyszer alkalminak. Minden esetre, ezt még meg akarom mondani, önt ez a tanácsom a legkevésbé sem kötelezi arra, hogy valóban el is menjen Titorellihez. Nem, ha azt hiszi, hogy megvan nélküle, és akkor bizonyára jobb, ha nem vesz igénybe. Talán már egészen pontos terve is van, és Titorelli zavarná. Na, nem, akkor persze semmi esetre sem menjen el hozzá. Bizonyára nagy önuralomba is kerül tanácsokat elfogadni egy ilyen fickótól. Nos, hát ahogy akarja. Itt van az ajánlólevél és a cím. K. csalódottan vette át, és zsebre dugta a levelet. Az az előny, amit ez az ajánlás szerezhetett neki, még a legkedvezőbb esetben is, aránytalanul kisebb volt, mint a kár, ami abban rejlett, hogy a gyáros tudott a peréről, és hogy a festő is elfecsegheti a hírt. Alig bírta rákényszeríteni magát, hogy néhány szóval köszönetet mondjon a gyárosnak, aki már az ajtó felé tartott. Elmegyek hozzá, mondta K., mikor az ajtóval elbúcsúzott a gyárostól. Vagy mivel most nagyon sok a dolgom, írok neki, hogy jöjjön be egyszer az irodámba, hiszen tudtam, mondta a gyáros, hogy megtalálja a legjobb megoldást. Persze azt gondoltam, szeretné elkerülni, hogy ilyen embereket, mint Titorelli, meghívjon a bankba, és itt beszéljen vele a peréről. Nincs mindig előnyös kiadni a kezünkből ilyen emberekhez írt leveleket. Na. Hát de ön bizonyára mindent megfontolt, és tudja, hogy mit szabad tennie. Kár bólintott, és még átkísérte a gyárost az előszobán, de ha nyugodtnak látszott is, nagyon megijedt. Hogy ír Titorellinek, ez voltaképpen csak azért hangzott el, hogy valamiképp jelezze a gyárosnak, hogy értékeli az ajánlatát is. Tüstént mérlegeli is a Titorellivel való találkozás lehetőségeit. De ha Titorelli segítségét értékesnek látja, habozás nélkül írt is volna neki. Hogy ennek milyen veszélyes következményei lehetnének, arra viszont csak most ébresztette rá a gyáros megjegyzése. Hát na csak ugyan ilyen kevésbé bízhat a saját értelmében. Ha már az is lehetséges, hogy egy kétes embert vagy egy félreérthetetlen levélben a bankba hívjon, és ott, ahol csak egy ajtó választja el az igazgató helyettestől, tanácsokat kérjen tőle a perére vonatkozóan, akkor nem lehetséges-e, sőt, valószínű, hogy egyéb veszélyeket sem vesz észre. Vagy éppen a veszélyben rohan. Nem mindig akad valaki, aki mellé áll és figyelmezteti. Épp most, amikor teljes erővel kellene fellépnie, most jelentkeznek ilyen idáig ismeretlen kételyek a saját éberségét illetően. Vajon most a perben is olyan nehézségek támadnak, aminek a hivatali munkája végzésében nézett? Minden esetre most már egyáltalán nem értette, hogy mint is eshetett, hogy írni akart Titorellinek, és meg akarta hívni a bankba. Még akkor is ezen csodálkozott és csóválta a fejét, amikor a szolga odament hozzá, és felhívta a figyelmét arra három úrra, akit az előszobában üldögél a padon. Az urak már régóta várták, hogy beengedje őket Kához. Most, hogy a szolga Kával beszélt, felálltak, és mindegyik fel akarta használni a kedvező alkalmat, hogy a másikat megelőzze férkőzzék Ká közelébe. Mivel a bank oly tapintatlan volt velük szemben, hogy itt a várószobában töltette velük az időt, ők sem akartak már tapintatosak lenni. Végvezető úr, mondta már is az egyik, de K. kihozatta a szolgával a téli kabátját, fel is vette a szolga segítségével, közben odaszólt a három úrnak, bocsássanak meg, uraim, pillanatnyilag sajnos nem érek rá, hogy fogadjam önöket, nagyon kérem, bocsássanak meg, de sürgős üzleti út vár rám, és azonnal el kell mennem, hisz látták, milyen sokáig feltartottak, volnának olyan szívesek visszajönni holnap, vagy bármikor, vagy beszéljük meg talán telefonon az ügyeket, vagy talán elmondanák most röviden, miről van szó, és én majd részletesen válaszolok önöknek írásban. A legjobb persze az lenne, ha máskor jönnének. Kának ezeken a javaslatain az urak úgy elcsodálkoztak, hogy némán bámultak egymásra, hát ezek szerint hiába várakoztak. Tehát megegyeztünk, kérdezte Ká, s a szolga felé fordult, a kép a falapját hozta ki. Ká szobájának nyitott ajtaján, hát látni lehetett, hogy odakint még sűrűbben hull a hó, igen. Ká ezért fölhajtotta a kabátgalériát, és begombolta fönt a nyakánál. A szomszéd szobából épp ekkor lépett ki az igazgató helyettes. Mosolyogva nézte, hogy Ká téli kabátban tárgyal az urakkal, és megkérdezte. Elmegy, cégvezető úr? El, mondta Ká, és kiegyenesedett. Üzleti utam van. De az igazgató helyettes már az urak felé fordult. És az urak? Kérdezte. Azt hiszem, már régóta várnak önre. Már megegyeztünk, mondta Ká, de az urakat most már nem lehetett visszatartani. Körülvették Kát, és azt magyarázták, hogy nem vártak volna órák hosszat, ha ügyük nem lenne fontos, és nem kellene most is pedig részletesen és négy szem közt tárgyalni róla. Az igazgató helyettes egy darabig hallgatta őket, Kára nézett, aki a kezébe tartotta, és itt ott leporolgatta kalapját, és aztán azt mondta, uraim, van egy nagyon egyszerű megoldás, ha beérik velem, én nagyon szívesen vállalom a tárgyalásokat a cégvezető helyett. Az önök ügyét természetesen azonnal meg kell beszélnünk. Tehát mi is üzletemberek vagyunk, akárcsak önök, és tudjuk, milyen drága az üzletemberek ideje. Befáradnának ide, és kitárta az irodája előszobájába nyíló ajtót. Hát mennyire értett az igazgató helyettes mindennek a kisajátításához, amiről most szorong vett a társában, lemondani kényszerült. De nem mondott el többről, mint amennyiről feltétlenül szükséges volt. Miközben bizonytalan és ezt kénytelen volt bevallani önmagának, igen sovány reménnyel egy ismeretlen festő sietett, tekintén a bankban kiköszörülhetetlen csorba esett. Valószínűleg sokkal jobb lett volna, ha újra leveti a téli kabátját, és ismét megnyeri magának legalább azt a két urat, aki mindig várakozni kényszerült. Talán meg is próbálta volna, ha most meg nem pillantja a szobájában az igazgató helyettest, amint épp a könyvállványon keresgél valamit, mintha a saját könyvei között turkálna. Látva, hogy K. felindultan közeledik az ajtóhoz, felkiáltott. Ó, hát ön még nem ment el! K. felé fordult, arca sok feszes ránca nem az öregségről, hanem erejéről tanúskodott, és rögtön kutatni kezdett megint. Egy szerződést keresek, mondta. A cég képviselője azt állítja, hogy önnél van. Nem segítene? K. egy lépést tett előre, de az igazgató helyettes azt mondta, köszönöm, már megtaláltam, és visszatért a szobájába, nagy köteg iratot vitt magával, bizonyára sok más irat is volt közte, nem csak a szerződés, most nem mérkőzhetem vele, mondta magában K., de ha egyszer megszűnnek a személyes nehézségeim, akkor igazán ő lesz az első, aki ezt megérzi majd, és pedig lehetőleg keservesen. Ez a gondolat kisé megnyugtatta Kát, a szolgát, aki már rég kinyitotta előtte a folyosóajtót, megbízta, hogy alkalomattán jelentse az igazgatónak. Üzleti útra ment, és szinte boldogan, hogy egy ideig teljesen a saját ügyének szentelheti magát, eltávozott a bankból. Azonnal a festőhöz indult, a festő az egyik külvárosban lakott, ez a negyed épp ellenkező végén volt a városnak, mint az a másik, ahol a törvényszék irodái voltak. Ez még szegényebb vidék volt, a házak még sötétebbek, az utcák mocskosak, ha szemét lassan sodródott ide-oda a kásás havon. A házban, ahol a festő lakott, csak az egyik nagy kapu szárny volt nyitva, a többi ház falán pedig alul lyukak törtek, és innét, épp amikor Kár közeledett, undorító sárga gőzögő folyadék fröcskölt ki, néhány patkány a közeli csatornába menekült előle. A lépcső aljában kisgyerek hasalt a földön és sírt, de hangját alig lehetett hallani, mert a bejárat másik oldalán lévő bádogos műhely lármája minden túlharsogott. A műhely ajtaja nyitva volt. Három segéd állt félkörben egy munkadarab körül, azt verték kalapácsukkal. A falon nagy fehér bádoglemez lógott, tompa fénye a két segéd közé vetült, megvilágította arcukat és kötényüket. Tehát mindenre csak felületesen pillantott, lehetőleg gyorsan akart végezni, csak pár szóban kifaggatni a festőt, és rögtön visszamenni a bankba. Ha itt a legcsekélyebb sikerrel is jár, az a bankban még jó hatással lehetne a mai munkájára. A harmadik emeleten le kellett lassítani a lépteit, teljesen kifulladt. A lépcsők is, az emeletek is túlságosan magasak voltak, és a festő egészen fönt lakott egy padlásszobában. A levegő is nagyon nyomasztó volt. Lépcsőház nem volt, a keskeny lépcső mindkét oldaláról a falak közé szorult, s a falakon csak itt-ott voltak kis ablakok, szinte egészen fent, és amikor K. egy kicsit megállt, néhány kislány szaladt ki az egyik lakásból, és nevetve futott végig, aztán még feljebb a lépcsőn. K. lassan ment utánuk, utolérte az egyiket, aki megbotlott, és elmaradt a többitől, és amíg tovább mentek fölfelé egymás mellett, K. megkérdezte, Titorelli festő itt lakik? A lány alig 13 éves és kissé púpos, erre meglökte könyökével, és oldalról felsandított rá. Fiatalsága és testi hibája ellenére is már egészen romlott volt. Nem is mosolygott, hanem éles, kihívó tekintettel nézett Kára. Ká úgy tett, mintha nem venné észre, hogy hogyan viselkedik, és azt kérdezte, ismered Titorelli festőt? A lány bólintott, majd megkérdezte. Mit akart tőle? Kájónak látta, hogy gyorsan tájékozódjék még egy kisé Titorelliről. Le akarom festetni magamat vele, mondta. Lefestetni? Kérdezte a lány, óriásira nyitott szájjal. Könnyedén meglegyintettek át, mintha az valami rendkívüli meglepőt vagy illetlent mondott volna. Két kézzel fölkapta, amúgy is nagyon rövid szoknyáját, és amilyen gyorsan csak tudott, a többi lány után futott. Kiáltozásuk már zavarosan halt el a magasban. De a következő lépcsőfordulónál K. újra ott találta egyik kislányt, aztán a másikat is. Nyilván értesültek a púpostól, K. szándékáról, és ott várták őt. A lépcső két oldalán álltak, a falhoz lapultak, hogy K. kényelmesen elmehessen közöttük, és a kötényüket simítgatták. Arcukon, akárcsak ebben a sorfal képzésben gyerekesség és elvetemültség keveredett. A lányok fala most nevetve zárult össze K. mögött, és élükön a pupos állt. Ő vette át a vezetést. K. neki köszönhette, hogy rögtön megtalálta a helyes utat, ugyanis épp feljebb akart hágni, de a lány mutatta neki, hogy ha Titorellihez akar jutni, akkor az egyik lépcső elágazást kell választania. A festőhöz vívő lépcső különösen keskeny volt, nagyon hosszú, nem kanyarodott el, egész hosszában látni lehetett, és fönt közvetlenül Titorelli ajtaja előtt végződött. Ezt az ajtót a többi lépcsővel ellentétben elég jól megvilágította a fölötte lévő apró ferde ablak. A neszeletlen gerendákból összerúlt ajtóra széles ecsetvonásokkal, piros festékkel mázolták rá Titorelli nevét. K. és kísérete még alig ért a lépcső közepéig, amikor odafent nyilván a sok lépés zajára kissé megnyitották az ajtót, és egy valószínűleg csak Halloweenbe öltözött férfi jelent meg az ajtó résében. Ó! Kiáltott fel, a tömeg jöttét látva, és eltűnt. A puposlány tapsolt örömében, és a többiek is ott tolongtak K. mögött, hogy gyorsabban ösztökéljék előre. De még fel sem értek, amikor odafönt a festő teljesen kitárta az ajtót, és mély meghajlással invitálta befelé K-t. A lányokat viszont elküldte, egyiküket sem akarta beengedni, bármennyire is kérték, bármennyire igyekeztek is benyomulni, ha már nem az ő engedélyével, hát akarata ellenére. Kitárt karja alatt csak a puposnak sikerült átbújnia, de a festő kergetni kezdte. Elkapta a szoknyáját, megpörgette maga körül, aztán kitette az ajtó elé a többi lányhoz. Akkor, hát aztán azok sem merték átlépni a küszöböt, amikor a festő elmozdult az ajtóból. Tehát nem tudta, hogyan vélekedjék az egészről, ugyanis olyan látszata volt, mintha mindez barátságos egyetértésben történnék. A lányok az ajtóban egymás hegyén hátán a nyakukat nyújtogatták, különböző tréfásnak szánt szavakat kiabáltak oda a festőnek. K. nem értette, hogy mit, ha a festő is nevetett, amíg a kis pupos szinte repült a kezében. Aztán becsukta az ajtót, még egyszer meghajolt K. előtt, kezet nyújtott neki, és bemutatkozott. Titorelli festőművész. K. az ajtóra mutatott, a mögötte sugdolódzó lányokra, aztán azt mondtam, úgy látszik, ön nagyon népszerű a házban. Olyan fruskák, mondta a festő, és hiába próbálgatta begombolni a hálóinge nyakát. Éppként mezítláb volt, csak még egy bő sárgás vászonnadrág volt rajta nadrág szíjjal. A szíj hosszú vége szabadon csapkodott ide-oda. Ez a sok fruska igazán terhemre van, folytatta. És nem besződött tovább a hálóingével, épp leszakadt róla az utolsó gomb is. Széket hozott, és leültette K-t. Egyiküket, ma nincs is itt, egyszer lefestettem, és azóta mindjárt üldöznek. Amikor itthon vagyok, csak akkor jönnek be. Amikor itthon vagyok, csak akkor jönnek be, ha megengedem. De ha egyszer elmegyek, legalább egy mindig itt van. Kulcsot csináltattak az ajtómhoz. És kölcsön adják egymásnak, szinte elképzelni sem lehet, hogy milyen terhes ez. Hazajövök például egy hölgyel, akit le kell festenem, kinyitom a kapukulcsommal az ajtót, és ott találom mondjuk a púpost az asztalkánál, amint éppen pirosra festi a száját az ecsettel.
közben a kis testvérei, akikre vigyáznia kellene, szanaszét hancúroznak és bepiszkítják a szoba minden sarkát. Vagy amint épp tegnap történt, ugye? Késő este jövök haza, kérem, hát erre volt tekintettel, bocsássa meg az állapotomat, a szoba a rendetlenségét. Tehát késő este jövök haza, és le akarok feküdni, erre valami a lábamba csíp, az ágy alá nézek, megint egy ilyen jószágot húzok ki onnét, hogy miért tülekednek így körülöttem, nem tudom. Épp az imént figyelhette meg, én nem próbálom magamhoz édesgetni őket, természetesen ez a munkámban is zavar. Hanem ingyen bocsátanák rendelkezésemre ezt a műtermet, már rég kiköltöztem volna belőle. Kívülről épp felkiáltott egy hangocska gyengén és férénken. Titorelli, bemehetünk már? Nem, felelte a festő. Én sem, hangzott újra a kérdés. Te sem, mondta a festő, az ajtóhoz ment és kulcsra zárta. K. közben körülnézett a szobában, magától soha nem jutott volna eszébe, hogy műteremnek is lehetne nevezni ezt a nyomorúságos kis szobát. Alig lehetett nagyobb, mint hosszában és keresztben is, két-két hosszú lépés. Minden fából volt a padló, a fal, a mennyezet, a gerendák közt keskeny rések. Távol szemközt a fal mellett volt az ágy megrakva különböző színű ágyneművel. A szoba közepén festő állvány, rajta kép, egy ingel letakarva, az ink himbálódzó hosszú ujjai a padlóig lógtak. K. mögött volt az ablak, a ködben nem lehetett messzebbre látni, csak a szomszédház hófette tetejéig. Ahogy a kulcs megfordult az árban, K.-nak eszébe jutott, hogy hamarosan el akar menni. Előhúzta át zsebéből a gyáros levelét, átnyújtotta a festőnek, és azt mondta, ettől az úrtól, az ismerősétől hallottam önről, és az ő tanácsára jöttem el. A festő futólag elolvasta, aztán az ágyra dobta a levelet. Ha a gyáros nem emlegette volna Titorellit a leghatározottabban ismerőseként, szegény emberként, aki az ő alamizsnájára szorul, most igazán azt lehetett volna hinni, hogy Titorelli nem is ismeri a gyárost, vagy legalábbis nem emlékszik rá. Azon kívül a festő most azt kérdezte, képeket akar venni, vagy lefestetni magát? Tehát csodálkozva nézett a festőre. De mi volt hát tulajdonképpen abban a levélben? K. magától értetődően feltételezte, a gyáros arról tájékoztatta a levélben a festőt, hogy K. nem akar semmi más, csupán tudakozodni a peréről, mégiscsak elsiette a dolgot, meggondolatlanul rohant ide. Most valamit válaszolnia kellett a festőnek, egy pillantást vetett az állványra, és azt mondta, épp egy képen dolgozik? Igen, mondta a festő, és az állványon lógó inget a levél után hajította az ágyra. Arckép. Jó munka, de még nincs egészen kész. Ha véletlen kedvezett K-nak, a valósága lehetőség kínálkozott rá, hogy a bíróságról beszéljen, mert a kép nyilvánvalóan egy bíró arcképe volt. Különben feltűnően hasonlított az ügyvéd dolgozó szobájában látott képhez. Itt ugyan egészen más bíróról volt szó, egy kövér férfiről, fekete bozontos körszakála oldalt teljesen elborította arcát, amaz a kép olajfestmény volt, ez viszont halvány és elmosódott pasztellel készült. De minden egyéb hasonlított, mert a bíró itt is épp fenyegetően akart fölemelkedni trónusáról, és a szék karfájába kapaszkodott. Hisz ez egy bíró, akart rögtön mondani K., de egyelőre még tűrtőztette magát, és közelebb ment a képhez, mintha tanulmányozni akarná a részleteit. Nem tudta, mi az a nagy figura középen, a trón háttámláján, és megkérdezte a festőtől. Ezt még kisé ki kell dolgoznom, mondta a festő. Fölemelt az egyik asztalkáról egy pasztelkrétát, és egy kicsit kihúzogatta vele a figura körvonalait, de K. számára ettől sem vált érthetőbbé az alak. Ez az igazság, mondta végül a festő. Most már ráismerek, mondta K. Itt a kötés a szemén, és itt a mérleg. De ezek itt a sarkán szárnyak, és az alak fut, nem? Úgy van, mondta a festő. Megbízásból kellett így festenem, ez voltaképpen az igazság és a győzelem istennője egy szemében. nem jó társítás, mondta K. mosolyogva. Az igazságnak nyugalom kell, különben inog a mérleg, és nem lehet igazságos az ítélet. Ebben megbízómnak kell engedelmeskednem, mondta a festő. Persze, mondta K., mert senkit sem akart megbántani a megjegyzésével. Ön úgy festette meg a figurát, hogy az valóban ott áll a trónszéken. Nem, mondta a festő, sem a figurát, sem a trónt nem láttam, ez mind kitalálás, de előírták, hogy így fessek. És hogy mit? Hogyan? Kérdezte K. szándékosan úgy tett, mintha nem teljesen értené a festőt. De hisz ez bíró, és a bírói székben ül. Az, mondta a festő, de nem magasrangú bíró, és soha nem ült ilyen trónon. És mégis ilyen ünnepi tartásban festeti le magát. És úgy ül itt, mint a törvényszék elnöke. Igen, ezek az urak híjúak, mondta a festő. De felsőbb engedélyük van rá, hogy így festessék le magukat. Mindenkinek pontosan előírták, hogyan festetheti le magát. Csak sajnos épp ebből a képből nem lehet megítélni a viselet és a trón részleteit. A pasztelszínek nem alkalmasak ilyesféle ábrázolásra. Igen, mondta K. Furcsa, hogy pasztellel festette. A bíró kívánta így, mondta a festő. Egy hölgynek szánta. A kép látványa, mintha felébresztette volna munkakedvét, fölgyűlte ingúját, kezébe vett néhány krétát, és K. csak nézte, amint a kréták remegő hegye alatt vöröses árnyék képződik a bíró feje körül, s a kép szélei felé is szétsugárzik. Az árnyjáték lassanként valami fejdísz, vagy magasztos kitüntetésként övezte a fejet. Az igazság alakja körül azonban egy leheletnyi árnyalatot nem számítva világos maradt a kép. A világos foltból úgy tetszett, különösen kiugrik a figura, alig is emlékeztetett már az igazság istennőjére, de a győzelmére sem. Most inkább szakasztott olyan volt, mint a vadászat istennője. A festő munkája jobban vonzott a kát, mint ahogy akarta, végül is azonban mégiscsak a szemére vethette önmagának, hogy már ilyen régóta itt van, és alapjába véve még semmit nem intézett a saját ügyében. Hogy hívják a bírót? Kérdezte hirtelen. Nem mondhatom meg, válaszolta a festő, mélyen a képre hajolt, és láthatóan elhanyagolta a vendégét, pedig először olyan figyelmesen fogadta. K. szeszélynek vélte ezt, és bosszankodott, mert időt vesztett vele. Ön nyilván bizalmi embere a bíróságnak, kérdezte. A festő tüstént félretette krétáit, fölegyenesedett, és kezét dörzsölte, és mosolyogva nézett Kára. Csak mindjárt elő a farbával, mondta. Ön meg akar tudni valamit a bíróságról, hisz ez van az ajánlólevélben is. Előbb a képeimről beszél, hogy megnyerjen. Nem rossz hallom, hisz nem tudhatta, hogy nálam ez a módszer nem vezet célra. Ó, kérem, mondta élesen, elutasítóan, amikor K. valami ellenvetésére készült, aztán folytatta. Megjegyzése egyébként tökéletesen helytálló. A bíróság bizalmi embere vagyok. Szünetet tartott, mint egy időt engedve K.-nak, hogy megbarátkozik ezzel a ténnyel. Az ajtó mögött most megint hallani lehetett a lányokat, valószínűleg a kulcsjuk körül tolongtak, talán a repedéseken át be is láthattak a szobába. K. lemondott róla, hogy valamiképp mentegesse magát, mert nem akarta eltéríteni tárgyától a festőt, de azt sem akarta, hogy a festő túlságosan elbizakodjék. Így bizonyos mértékig hozzáférhetetlenné váljék, ezért megkérdezte. Hivatalosan elismert állás ez? Nem, mondta a festő kurtán, mint aki fölöslegesnek tartja a további beszédet, de K. nem akarta, hogy elnémuljon, ezért azt mondta. Nos, az ilyen el nem ismert állások gyakran befolyásosabbak az elismerteknél. Épp ez az én esetem, mondta a festő, és összeráncolt homlokkal bólintott. Tegnap beszéltem a gyárossal az ön ügyéről, megkérdezett, nem segíthetnék-e önnek, én azt feleltem, hogy egyszer eljöhet hozzám az az ember, hát most örülök, hogy már is látom. Önnek úgy látszik, nagyon szívügye a dolog, ezen természetesen nem csodálkozom. Nem vetné le először is a kabátját, uram? Noha Kács csak egészen rövid ideig szándékozott ott maradni, mégis kapóra jött neki a festőnek ez a felszólítása. A szoba levegőjétől lassanként fulladozni kezdett, már többször nézett csodálkozva a sarokba álló kicségtelenül hideg kis vaskájára. A szoba érthetetlenül füllet volt, mialatt levetette a téli kabátját, még a zakóját is kigombolta, a festő mentegetőző mondta, melegben kell lennem, de nagyon kellemes, nem? A szoba ebből a szempontból igen jó fekvésű. Ká erre egy szót sem szól, de voltaképpen nem a meleg miatt érezte rosszul magát, hanem inkább a folytott, a lélegzés csak nem gátló levegőtől, a szobát nyilván régóta nem szellőztették már. Kellemetlen érzését még az is fokozta, hogy a festő megkérte Kát, üljön az ágyra. Ő meg a szoba egyetlen székére ült az állvány előtt. Azon kívül a festő úgy látszik félreértette, miért maradt Ká csak az ágy szélén, és kérte, hogy ehhezkedjék kényelembe. És amikor Ká tétovázott, odament, és mélyen benyomta a dunyhák és a párnák közé. Aztán újra visszatért a székéhez, és végre föltette az első szakszerű, és Kával minden mást felettető kérdést. Ártatlan? Kérdezte. Igen, mondta Ká, a valósággal örült, hogy megfelelhetett erre a kérdésre, különösen mivel magánembernek felelt, minden felelősség nélkül. Még senki sem kérdezte ilyen nyíltan, hogy ki élvezze örömét, még hozzátette, teljesen ártatlan vagyok. Úgy, mondta. Ha ártatlan, akkor a dolog nagyon egyszerű. Ká tekintete elborult. A bíróságnak ez az állítólagos bizalmi embere úgy beszélt, mint egy tudatlan gyermek. Ártatlanságom nem teszi egyszerűbbé az ügyet, mondta Ká. Mindennek ellenére mosolyognia kellett, és lassan csóválta a fejét. Sok itt a finom részlet, a bíróság belegabajodik. Végül pedig valahonnét, ahol eredetileg semmi se volt, előhúz majd valami nagy bűnt. Igen, igen, persze, mondta a festő, mintha Ká fölöslegesen zavarná a gondolatmenetét. De ön mégiscsak ártatlan. Nos, igen, mondta Ká. Ez a fő, mondta a festő. Az ellenérvek nem hatottak rá, csak épp határozottsága mellett nem volt világos, hogy meggyőződésből vagy közönösségből beszéle így. Ká először ezt akarta megállapítani, és ezért azt mondta, ön bizonyára sokkal jobban ismeri nálam a bíróságot. Én nem igen tudok róla többet, csak amit persze egészen különböző emberektől hallottam. De abban mindenki egyetértett, hogy a törvényszék senkit sem vádol meg könnyelműen, s ha már egyszer vádol, szilárd meggyőződése, hogy a vádlott bűnös. És a meggyőződésétől csak nehezen lehet eltéríteni. Nehezen? Kérdezte a festő, és fél kezével a levegőbe csapott. Soha sem lehet eltéríteni tőle a bíróságot. Ha én itt minden bírót sorra vászonra festek, és ön ezelőtt a vászon előtt védekezik, nagyobb sikere lesz, mint az igazi bíróság előtt. Igen, mondta magában Ká, és elfelejtette, hogy csak ki akarta faggatni a festőt. Az ajtó mögött újra kérdezősködni kezdett egy lány. Titorelli, mikor megy már el? Mindjárt! Csönd! Kiáltotta az ajtó felé a festő. Hát nem látjátok, hogy tárgyalni valóban van ezzel az úrral? De a lány nem elégedett meg ezzel, hanem megkérdezte. Lefested? És amikor a festő nem válaszolt, még azt mondta. Légy szíves, ne fesd le, olyan csúnya ember! Érthetetlen, zűrzavarosan helyeslő kiáltások hallatszottak. A festő az ajtóhoz ugrott, résnyire kinyitotta, látszott a lányok kérlelően kinyújtott, összekulcsolt keze, és azt mondta, ha nem maradtok nyugton, ledoblak benneteket a lépcsőn. Üljetek ide le a lépcsőre, és maradjatok csöndbe! Valószínűleg nem engedelmeskedtek rögtön, úgyhogy vezényelnie kellett leülni a lépcsőre. Csak ekkor csöndesedtek el. Bocsásson meg, mondta a festő, mikor újra visszatért Kához. Ká alig fordult az ajtó felé, teljesen a festőre bízta, vajon megvédi-e őt, és hogyan. Most is alig mozdult, mikor a festő lehajolt hozzá, s hogy odakint meg ne hallják, a fülébe súgta. Ezek a lányok is a bírósághoz tartoznak. Tessék! Kérdezte Ká,
Oldalt billent fejjel nézett a festőre. De az már visszajött a székére, s félig tréfásan, félig magyarázatként mondta, hisz minden a bírósághoz tartozik, uram.
Ezt még nem vettem észre eddig, mondta Kár röviden. A festő általánosító megjegyzése után már nem volt nyugtalanító, amit a lányokról mondott. De egy darabig mégis az ajtó felé nézett, amely mögött a lányok most csöndesen üldögéltek a lépcsőn. Csak az egyik dugott be a gerendák résén egy szalmaszálat, és lassan húzigálta le föl. Úgy látszik, ön még nem látja tisztán a bíróságot, mondta a festő. Szétvetette a lábát, lábujjhegyével a padlón dobolt. Minthogy azonban ártatlan, erre nem is lesz szüksége. Én magam kihúzom a bajból.
Hogyan akarja ezt elintézni? Kérdezte K.
És az imént még maga mondta, hogy a bíróság teljesen elzárkózik a bizonyítékok elől.
Csak a törvényszék elé tárt bizonyítékoktól zárkózik el, mondta a festő, és fölemelte mutatóját, jelezve, hogy K. nem vett észre valami finom különbséget. De más a helyzet akkor, ha az ember ezzel a hivatalos bíróság háta mögött, tehát a tanácskozó szobákban, a folyosókon, vagy akár itt a műteremben próbálkozik. Amit most mondott a festő, azt már nem érezte K. olyan hihetetlennek. Ez nagyon is egyezett attól, amit K. másoktól is hallott. Sőt, nagyon is reménykeltő volt. Ha a bírákat valóban olyan könnyű személyi kapcsolatok révén irányítani, ahogy az ügyvéd elmondta, akkor a festő kapcsolatai a hiú bírákkal különösen fontosak, és semmi esetesen lebecsülendő. Akkor a festő nagyon jól beleillik azoknak a segítőknek a körébe, akiket K. lassanként maga köré gyűjtött. A bankban egyszer megdicsérték a szervező tehetségét. Itt, ahol egyes egyedül önmagára számíthatott, jó alkalom nyílt rá, hogy ezt a véső ki kipróbálja. A festő figyelte, hogyan hat kijelentése Kára, aztán némileg agályosan mondta, nem tűnik fel önnek, hogy szinte úgy beszélek, mint egy jogász. Állandóan a bírósági urakkal érintkezem, ez van rá milyen hatással. Persze sokat nyerek vele, de a művészi lendületem az jó részt elvész. Hogyan került először kapcsolatba a bírákkal? Kérdezte K., mert meg akarta nyerni a festő bizalmát, mielőtt valóban a szolgálatába fogadta volna.
Nagyon egyszerűen, mondta a festő, örököltem ezt a kapcsolatot, már apám is törvényszéki festő volt. Ez az állás mindig öröklődik, tudja. Erre új embereket nem használhatnak, ugyanis a különböző fokozatú hivatalnokok festésére oly különböző, sokféle, főleg titkos szabályt hoztak, hogy ez bizonyos meghatározott családokon kívül nem is ismeretes. Ott a fiókban őrzöm például apám feljegyzéseit, ezeket senkinek sem mutatom meg. De még ha el is veszíteném őket, akkor is még annyi szabályt tartok a fejemben, amiről csak is én tudok, hogy az állásomat senki nem vitathatná el tőlem. Mert minden bíró úgy akarja lefestetni magát, ahogy a régi nagy bírákat festették, és ehhez csak én értek.
Irigylésre méltó, mondta K., és a maga bankbeli állására gondolt. Az ön állása tehát megingathatatlan?
Igen, megingathatatlan, mondta a festő, és büszkén fölhúzta a vállát. Ezért kockáztatom meg, hogy elvétve segítsek egy-egy szegény emberen, akinek pere van.
És hogyan csinálja?
Kérdezte K., mintha nem is ő lenne az, akit a festő az imént szegény embernek nevezett. A festő azonban nem zavartatta magát, hanem azt mondta, az ön esetében például, mivel ön teljesen ártatlan, a következőt teszem.
Ártatlanságának ismétlése, emlegetése már terhére volt Kának. Néha úgy rémlett neki, hogy a festő megjegyzésével arra utal, hogy a per kedvező kimenetele a feltétele annak, hogy segítséget nyújtson, akkor pedig ez a segítség persze semmivé zsugorodik. Kételje ellenére K. uralkodott magán, és nem szakította félbe a festőt. Lemondani a festő segítségéről nem akart, ezt elhatározta, s ezt a segítséget semmivel se érezte kétesebbnek, mint mondjuk az ügyvédét. Sőt, K. még sokkal előnyösebbnek is tartotta, mert ártalmatlanabb volt, és őszintében ajánlották fel. A festő közelebb húzta székét az ágyhoz, letompított hangon folytatta. Elfelejtettem legelőször is megkérdezni, milyen szabadulási módot óhajt. Három lehetőség van, tudnék, a valódi felmentés, a látszólagos felmentés és a perhalasztás. Persze a valódi felmentés a legjobb. Csak hát megoldásnak, ugye, a megoldásnak erre a módjára a legcsekélyebb befolyásom sincs. Véleményem szerint egyáltalán nincs is olyan személy, akinek befolyása lenne a valódi felmentésre. Ebben valószínűleg csak a vádlott ártatlansága dől. De mivel ön ártatlan? Hát csak ugyan lehetséges lenne, hogy egyedül az ártatlanságára bízza magát. Akkor viszont sem rám, sem más segítségére, hát nincs is szüksége. K. ezt a rendezett taglalást először nem értette, aztán elképesztette őt. Aztán épp olyan halkan, mint a festő, azt mondta, azt hiszem, ön ellentmond önmagának. Hogy? Kérdezte a festő, és mosolyogva dőlt hátra. Ez a mosoly Kában azt az érzést keltette, mintha ő most arra törekednék, hogy ne a festő szavaiban, hanem magában a bírósági eljárásban fedezzen fel ellentmondásokat. De nem hátrált meg, és azt mondta, előbb azt a megjegyzést tette, hogy a bíróság elzárkozik a bizonyítékok elől. Később ezt a nyilvános bíróságra korlátozta, most meg azt mondja, hogy az ártatlan nem is szorul segítségre a bíróság előtt, már ebben is ellentmondáson bocsásson meg. Azon kívül az előbb azt mondta, hogy a bírák személyesen befolyásolhatók, de most kétségbe vonja, hogy a valódi felmentést, amint ön nevezi, valaha is el lehetne érni személyes befolyással. Ebben van a második ellentmondás. Ezek az ellentmondások könnyen tisztázhatók, mondta a festő. Itt két különböző dologról van szó. Arról, amit a törvény mond, és arról, amit személyesen tapasztaltam. Ezt ne keverje össze. A törvényben, én persze nem olvastam, természetesen egyrészt benne van, hogy az ártatlant fölmentik, másrészt viszont nincs benne szó arról, hogy a bírák befolyásolhatók, ez természetes, nem? Nos, én éppen az ellenkezőjét tapasztaltam. Egyetlen valódi felmentésről sem tudok, de tudok igen sok befolyásolásról. Hát természetesen lehetséges, hogy az általam ismert esetekben egyetlen ártatlan vádlott sem volt. De nem valószínűtlen ez. Ennyi esetben egyetlen ártatlan sem. Hát már gyerekkoromban figyelmesen hallgattam apámat, ha otthon a perekről mesélt, a műtermébe járó bírák is meséltek a törvényszékről, a mi köreinkben általában másról sem beszélnek, mihet lehetőségem nyílt rá, hogy magam is eljárhassak a bíróságra, mindig értem bele, számtalan per fontos szakaszait hallgattam végig, ameddig lehetett figyelemmel kísértem, és meg kell vallanom, nem láttam egyetlen valódi felmentés sem. Egyetlen valódi felmentésem, mondta K., mintha önmagához és a reményeihez beszélne. Ez viszont az én véleményemet igazolja a bíróságról kialakult nézetemet. Tehát így is céltalan megközelíteni? Egyetlen hóhér pótolhatna az egész törvényszéket? Nem szabad általánosítania, mondta a festő elégedetlenül, hiszen én csak a saját tapasztalataimról beszéltem. Az is elég, mondta K. Vagy hallott talán felmentésekről a régebbi időkből? Ilyen felmentések, válaszolta a festő. Persze nyilván előfordultak, csak nehéz megállapítani. A bíróság végső döntéseit nem hozzák ám nyilvánosságra. Ezek még a bírák számára sem hozzáférhetők. Következésképp a régi törvényszéki esetekről csak legendák maradtak ránk, uram. Ezekben persze jó részt valódi felmentések vannak. Elhinni el lehet őket, de bizonyítani azt nem. Mégsem kell egészen elhanyagolnunk, némi igazság bizonyára van bennük, és nagyon szépek is. Magam is lefestettem néhány képet, ugye, ilyen legendás tartalommal. Puszta legendák nem változtatnak a véleményemen, mondta K. Nyilván a bíróság előtt sem lehet ezekre a legendákra hivatkozni, uram. A festő nevetett. Nem, azt nem lehet, mondta. Hát akkor kár beszélni róla, mondta K. Egyenlőre el akarta fogadni a festő minden vélekedését, még ha valószínűtlennek tartotta is,
és ha ellent mondott is más értesüléseinek. Most nem ér rá, hogy megvizsgálja, vagy megcáfolja igaz-e mindaz, amit a festő mond, már azzal is nagyon sokat ért el, ha rábírja a festőt, hogy valamiképpen, ha nem is döntő módon, de segítsen neki. Ezért azt mondtam, hagyjuk hát a valódi felmentést, de ön még két másik lehetőséget is említett. A látszólagos felmentést és a felhalasztást. Csak ezekről lehet szó, mondta a festő. De mielőtt erről beszélnénk, nem akarja az zakóját is levetni? Nyilván nagyon melege van.
Igen.
Igen, mondta K. Eddig nem is figyelt másra, csak a festő felvilágosításaira. De most, hogy emlékeztették a hőségre, erősen kiütött homlokán a rejtély. Szinte elviselhetetlen. A festő bólintott, mint aki nagyon jól megérti K. kényelmetlen érzését. Nem lehetne kinyitni az ablakot? Kérdezte K. Nem, mondta a festő. Ez csak egy mereven beillesztett üveglap. Nem nyitható. K. most ébredt rá, hogy egész idő alatt abban reménykedett, hogy vagy ő, vagy a festő egyszer csak az ablakhoz megy és kitárja. Még arra is felkészült, hogy nyitott szájjal lélegezze be a ködöt. Úgy érezte, hogy teljesen el van zárva a levegőtől, és szédült. Megpaskolta maga mellett a tollas ágyat, és gyönge hangon mondta, ez kényelmetlen és egészségtelen. Ó, nem, mondta a festő ablaka védelmében. Így, hogy nem nyitható ki, ám bár ez csak egyszerű ablak, a meleg jobban megmarad itt, mintha kettős ablak volna. De ha szellőztetni akarok, ami nem nagyon szükséges, mert a gerendaréseken át mindenütt behatol a levegő, akkor kinyitom az egyik, vagy akár mind a két ajtómat. Tehát kissé megrigasztalta ez a kijelentés, körülnézett, hogy merre van a másik ajtó, a festő észrevette, és azt mondta, a háta mögött van. El kellett takarnom az ágyjal, tehát csak most látta meg a kis ajtót a falban. Hát műteremnek kicsi ez az egész, ugye, mondta a festő, mintha meg akarna előzni K. rossz szalását. Úgy kellett berendezkednem, ahogy lehetett. Az ágy ott van az ajtó előtt, persze nagyon rossz helyen van. Az a bíró például, akit most festek, mindig ezen az ágy melletti ajtón jött át ide, kulcsot is adtam neki ez az ajtóhoz, hogyha ha nem vagyok itthon, megvároson itt a műteremben, de ő rendszerint korra reggel jött, amikor még alszom. Persze mindig a legmélyebb álmomból vert föl, ugye? Önből kihalna minden tisztelet a bírák iránt, ha hallana, milyen szitkokkal fogadom őket, amikor reggel átmásznak az ágyamon. Persze elvehetném tőle a kulcsot, de ez még rosszabb lenne. Itt a legkisebb erőfeszítéssel ki lehet fordítani a sarkából minden ajtót. Mi alatt a festő beszélt, K. folyton azon tűnődött, hogy levesse a kis kabátját, de végül belátta, hogy ha nem veti le, képtelen tovább maradni. Levetette hát, de a térdére tette, hogy újra felvehesse, ha befejezik a beszélgetést. Alig, hogy levette a kabátját, az egyik lány felkiáltott, már levette a kabátját! És hallható volt, hogy mind a résekhez tolonganak, hogy lássák a színjátékot. A lányok ugyanis azt hiszik, mondta a festő, hogy lefestem önt, és ezért vetkőzik le. Úgy, mondta K., nem valami vidáman, mert most sem érezte sokkal jobban magát, mint az előbb, noha most ingújban volt. Szinte mogorván kérdezte, hogy nevezte azt a két másik lehetőséget, uram? Már megint elfelejtette a kifejezéseket. A látszólagos felmentés és a perhalasztás, mondta a festő. Öntől függ, melyiket választja? Segítségemmel mind a kettő elérhető, persze nem egy könnyen, ugye. A különbség az, hogy a látszólagos felmentés összpontosított, időleges erőfeszítéseket igényel, a perhalasztás pedig kisebbet, de tartósat. Előbb tehát a látszólagos felmentés. Ha ezt óhajtaná, felírom egy ív papírra ártatlansága igazolását, apám rám hagyott egy ilyen teljesen megtámadhatatlan igazoló szöveget. Ezzel az igazolással sorra járom az ismerős bírákat, például azzal kezdem, hogy a bírónak, akit most festek, ma este, ha az ülésről jön, előterjesztem az igazolást. Elébe terjesztem az igazolást, közlöm vele, hogy ön ártatlan, és kezeskedem az ártatlanságáért. Ez azonban nem csupán formaság, hanem valódi, kötelező kezesség, kérem. A festő tekintetében szemrehányás bujkált, hogy Ká ilyen kezességgel akarja megterelni. Igazán baráti tett, uram, mondta Ká. És a bíró hinne önnek, és mégsem mentene föl végleg? Ahogy már megmondtam, válaszolta a festő. Egyébként korán sem bizonyos, hogy mindenki hinne nekem, némelyik bíró például azt követeli tőlem majd, hogy vigyem el önt hozzá. Akkor hát egyszerre velem kell majd jönnie. Persze ilyen esetben félig már nyert ügyünk van, főleg azért, mert én természetesen előbb pontosan kioktatom, hogyan viselkedjék az illető bírónál, stb. Rosszabb az olyan bíró, aki, és ez néha előfordul, eleve elutasít. Az ilyenekről, még ha bizonyára nem is mulasztom el a többszöri kísérletezést, be kell mondanunk, de ezt meg is tehetjük, mert itt egyes bírák úgysem döntenek. Ha aztán már elegendő számú bírói aláírás van az igazoláson, elmegyek ezzel az igazolással ahhoz a bíróhoz, aki az ön pörhét vezeti. Lehet, hogy ő is aláírta már, akkor valamivel még gyorsabban megy minden, mint egyébként. Általában azonban akkor már nincs sok akadály a vádott számára. Ez a legnagyobb bizakodás időszaka. Igen, így nevezünk. Érdekes, de így van. Az emberek ebben az időben bizakodóbbak, mint a felmentés után. Most már semmi különös fáradozásra nincs szükség. A bíró kezében ott van az igazolás, számos bíró kezessége, nyugodtan felmenteti önt. És a kedvemért és más ismerősei kedvéért kétségtelenül meg is teszi. Persze, különféle formaságok elintézése után. Ön pedig kilép a törvényszékről, és szabadul. Akkor tehát szabad leszek, mondta Kátétval. Igen, mondta a festő, de csak látszólag, vagy helyesebben ideiglenesen szabad. A legalsóbb bíráknak ugyanis, és ezek közé tartoznak az én ismerőseim, nincs joguk a végleges felmentéshez. Erre csak a legfelső, önnek, nekem is, mindnyájunknak teljesen elérhetetlen bíróság jósult. Hogy ott mi a helyzet, nem tudjuk, és mellékesen szóval nem is akarjuk tudni. A vádolói felmentés nagy joga tehát, nem a mi bíráinké. De ahhoz joguk van, hogy megszabadítsák a vádtól. Igen, ez azt jelenti, hogy ha ezen a módon felmentik, akkor pillanatnyilag megszabadul a vádtól. De az a továbbra is a feje fölött lebeg, és ha a felső parancs jön, azonnal hatályba léphet újra. Mivel ilyen jó kapcsolatban vagyok a bírósággal, azt is elmondhatom, hogy hogyan mutatkozik meg merőben, külsőlegesen a különbség a valódi és a látszólagos felmentés közt a bírósági irodák előírásaiban. A valódi felmentés esetén teljesen félreteszik a per aktáit, egészen eltűnnek az eljárásból, nem csak a vádat, de a pert, sőt a felmentést is megsemmisítik, mindent megsemmisítenek. Más a helyzet a látszólagos felmentés esetében. Az aktákkal nem történt semmi további változás, csak annyi, hogy az ártatlanság igazolásával, a felmentéssel és a felmentés igazolásával ez gyarapodott. Különben pedig az eljárás folyamatban marad, ahogy a bírósági irodák szakadatlan ügymenete megköveteli. Továbbítják a felsőbb bírósághoz, visszakerül az alsóbbakhoz is, kisebb-nagyobb kilengésekkel, kisebb-nagyobb elakadásokkal leföljárja az ingajáratát. Ezek az útak, uram, kiszámíthatatlanok. Kívülről nézve néha úgy is látszhat, hogy rég elfelejtettek mindent, az ügyirat elveszett, és a felmentés tökéletes, ha a beavatott ezt nem hiszi. Egyetlen akta sem vész el, a bíróság nem felejt. Egy napon, senki se várja, valamelyik bíró figyelmesen veszi kezébe az aktát, sokkal figyelmesebben, mint eddig, észreveszi, hogy ebben az esetben a vád még érvényes. Elrendeli az azonnali letartóztatást. Itt feltételezem, hogy a látszólagos felmentés és az új letartóztatás között hosszú idő telik el, ez lehetséges. Tudok ilyen esetről. De épp így lehetséges az is, hogy a felmentett hazaérkezik a bíróságról, és otthon már várják a megbízottak. Igen. Hogy újra letartóztassák. Akkor persze vége szakad az életnek. És a per újra kezdődik? Kérdezte Ká szinte hitetlenül. Persze, mondta a festő. A per újra kezdődik, De ismét megvan rá a lehetőség, épp úgy, mint az előbb, hogy látszólagos elmentés érünk el, megint össze kell szednünk minden erőnket, és nem szabad megadnunk magunkat. Az utóbbi szavakra talán az indíthatta a festőt, hogy K. kicsit magába roskadt. De vajon, kérdezte K., mintha meg kellene előzni a festőt valamiféle leleplezésben, nem nehezebben megszerezni a második felmentést, mint az elsőt. Erre nézve, válaszolta a festő, semmi határozottat sem mondhatunk. Nyilván arra gondol, hogy a bírákat a második letartóztatás kedvezőtlenül befolyásolja ítéletükben a vádlott ellen? Ez nincs így, hiszen a bírák már a felmentéskor előre látták ezt a letartóztatást. Ez a körülmény alig játszik közre, de számtalan egyéb ok miatt megváltozhatott a bírák hangulata, vagy az eset jogi megítélése. Ezért az erőfeszítéseknek a második felmentését alkalmazniuk kell, ugye a megváltozott viszonyokhoz, persze. És általában épp olyan hathatósaknak kell lenniük, mint az első felmentés előtt. De ez a második felmentés, hát megint csak nem végleges, mondta K., és elutasítólag befordította a fejét. Hát természetesen nem, mondta a festő. A második felmentésre a harmadik letartóztatás, a harmadik felmentésre a negyedik letartóztatás következik, és így tovább. Ez már benne van a látszólagos felmentés fogalmába. Elhallgatott. Úgy látom, a látszólagos felmentés nem érzi előnyösnek, mondta a festő. Talán jobban megfelel önnek a perhalasztás. Elmagyarázom a perhalasztás lényegét. Igen, elmagyarázzam? Kábólintott. A festő elterpeszkedett és hátradőlt székében, hálóinge szétnyílt, ő félkézzel benyúlt alá, mellét és oldalát vakarta. A perhalasztás, mondta a festő, és egy pillanatra maga elé nézett, mint aki teljesen találó magyarázatot keres. A perhalasztás abból áll, hogy a pert huzamosan a legalsó perszakaszban tartják. Ennek az eléréséhez az szükséges, hogy a vádlott és segítője, de főleg a segítője állandó személyes érintkezésben legyen a bírósággal. Ismétlem, ehhez nem kell olyan nagy erőkifejtés, mint a látszólagos felmentés eléréséhez, de sokkal nagyobb figyelemre van szükség. Nem szabad szem elől veszteni a pert. Szabályos időközökben, és azon kívül különleges alkalmakkor, el kell járni az illetékes bíróhoz, és minden módon megpróbálni megőrizni a barátságát. Ha az ember nem ismeri személyesen, akkor ismerős bírák révén kell befolyásolni a bírót. De azért közvetlen tárgyalásokról se szabad lemondani. Ha ebből a szempontból semmit sem mulasztunk el, akkor kielégítő határozottsággal feltételezhetjük, hogy a per nem jut túl az első szakaszán, nem. A per ugyan nem szűnik meg, de a vádlott csak nem olyan biztos lehet, hogy elkerüli az ítéletet, mint a szabad lenne. A látszólagos felmentéssel szemben a perhalasztásnak az az előnye, hogy a vádlott jövője kevésbé bizonytalan, megmenekül a váratlan letartóztatások rémületétől, és nem kell félnie, hogy esetleg épp akkor kényszerül a látszólagos felmentéssel járó erőfeszítéseket és izgalmakat vállalni, amikor egyéb körülményei erre a legkevésbé kedvezőek. Hát persze a perhalasztásnak is vannak bizonyos hátrányai a vádlottra nézve, ezeket hát azért nem szabad lebecsülni. Nem arra gondolok, nem, hogy itt a vádlott sohasem szabad, hiszen a szó voltak éppen értelmében nem az, a látszólagos felmentés esetén sem nem. Más hátrányról van szó. A per nem maradhat abba úgy, hogy legalább látszat okok ne lennének rá. Ezért kifelé valaminek történnie kell a perben. Időnként tehát különböző rendelkezéseket hoznak. A vádlottat ki kell hallgatni, vizsgálatokat kell folytatni, és így tovább. A pernek mesterségesen korlátozott kis körben, de folyvást forognia kell. A vádlottnak ez persze némi kellemetlenséget okoz, de ezt sem kell túlságosan rossznak képzelnünk. Nem, és minden csak formaság. A kihallgatások például higgyel egészen rövidek. Ha valaki nem ér rá, vagy nincs kedve hozzá, hogy oda menjen, ismenteti magát, sőt, Némelyik bíróval meg lehet állapodni hosszú időre, előre, rendszabályokba. Lényegileg csak arról van szó, hogy mivel az ember vádlott, hát időként jelentkezzék a bírájánál. Ká már az utolsó szavak közben karjára vette zakóját, és felállt. Ó, már feláll! Kiáltották tüstént az ajtó előtt kint a lányok. Elmegy, kérdezte a festő, és ő is felállt. Bizonyára a levegő űzi Elinit, nagyon kínos számomra, még sok mindent elmondtam volna önnek. Egészen rövidre kell fognom a mondandómat, de remélem érthetően beszéltem. Ó, igen, igen, persze, mondta Ká, és belefájdult a feje, olyan erőfeszítéssel kényszerítette magát, hogy odafigyeljen. Az igenlő válasz ellenére a festő még egyszer összefoglalta szavait, mintha vigasztaló útra valót akarna adni Kának. Mindkét módszerben közös, hogy meggátolja a vádlott elítélését. De meggátolja a vádlott felmentését is, a valódi felmentését, mondta Ká halka, mintha szégyenlő rájött. Ön fejét találta a szöget, mondta gyorsan a festő. Ká a téli kabátjáért nyúlt, de arra se bírta rászánni magát, hogy a zakóját felvegye. Legszívesebben mindenét fölkapta volna, csak hogy kirohanasson a friss levegőre. Még a lányok se tudták rábírni az öltözésre, noha elsietve azt kiabálták egymásnak, hogy már öltözik, öltözik. A festő fontosnak tartotta, hogy valamiképp megmagyarázza Ká hangulatát, ezért ezt mondta. Nyilván még nem döntött uram a javaslataimról. Helyeslem, sőt, le is beszéltem volna az azonnali döntésről, nem? Az előnyök és hátrányok, uram, hajszál finomat. Pontosan mérlegelni kell mindent. Hát persze, túl sok időt nem szabad vesztenie, nem? Nem sokára újra eljövök, mondta Ká, hirtelen elhatározással fölvette a zakóját, nagy kabátját a vállára vetette, és az ajtó sietett. A lányok kiabálni kezdtek, Ká látni vélte az ajtón át a kiabáló lányokat. De tartsa is meg a szavát, mondta a festő, aki nem követte. Különben bemegyek a bankba is, hogy magam érdeklődjem. Nyissa hát ki az ajtót, mondta Ká, és a kirincset rángatta. Az ellenállásról észrevette, hogy kint a lányok fogják. Azt akarja, hogy a lányok zaklassák? Kérdezte a festő. Menjen inkább ki ezen a kijáraton, és az ágy mögötti ajtóra mutatott. Ká beleegyezett, és visszaugrott az ágyhoz, de a festő ajtónyitás helyett az ágy alá bújt, és lentről azt kérdezte, csak még egy pillanat, nem nézne meg egy képet, amit eladhatnék önnek? Ká nem akart udvariatlan lenni, a festő valóban pártját fogta, és megígért, hogy továbbra is segít neki, meg aztán Ká feledékenysége folytán még egyáltalán nem szólt a segítség díjazásáról, ezért Ká most nem viselkedhetett elutasítóan, hagyta hát, hogy hadd mutassa meg a képet, ugye, akár többet, noha remegett türelmetlenségében, hogy elmehessen már a műteremből. A festő egy rakás, keret nélküli képet húzott elő az ágy alól. Annyira belepte őket a por, hogy amikor a festő megpróbálta lefújni a legfelső képről, hosszú ideig örvény lett a por a szobában. Kának a lélegzete is elfolytódott. Pusztai táj, mondta a festő, és Ká felé nyújtotta a képet. A kép két csenevészfát ábrázolt messze egymástól, sötét fűben. A háttérben tarka naplemente, szép, mondta Ká, megveszem. Ká meggondolatlanul nyilatkozott ilyen kurtán. Örült hát, mikor a festő ezt nem vette rossz néven, és egy másik képet emelt fel a padlóról. Itt van ennek a képnek a másik változata, mondta a festő. Lehet, hogy változatnak szánta, de semmiképp se különbözött az első képtől. Itt is voltak fák, itt is volt fű, itt is volt naplemente. Ká azonban rá se hederített. Szép tájak, mondta. Mind megveszem, mind a kettőt. Felakasztom az irodámba. Úgy látom, tetszik önnek ez a motívum, mondta a festő, és egy harmadik képet emelt föl. Szerencsére van még egy hasonló képen. De nem hasonló volt, nem. Merőben ugyanaz a pusztai táj. A festő jól kihasználta ezt az alkalmat a régi képei eladására. Ezt is megveszem, mondta Ká. Mibe kerül ez a három kép? Erről majd legközelebb beszélünk, mondta a festő. Ön most siet, és Hát úgyis kapcsolatban maradunk. Különben nagyon örülök, hogy tetszenek a képeim. Ezeket itt az ágy alatt mind önnek adom el majd. Csupa pusztai táj. Én már sok pusztai tájat festettem, a sokan idegenkednek az ilyen képektől, mert túl komorok. Mások viszont, és ön közé tartozik, épp a komora szereti. De Kának most semmi érzéke nem volt a koldus festő hivatásbeli tapasztalataihoz. Csomagoljon be minden képet, kiáltott fel a festő szavába vágva. Holnap eljön a szolgám és elviszi. Nem szükséges, mondta a festő. Remélem tudok hordát szerezni, és tüstént önnel megyek. És végre az ágy fölé hajolt, és kinyitotta az ajtót. Lépjön csak nyugodtan az ágyra, mondta a festő. Mindenki így tesz, aki itt jön be. Kár felhívás nélkül se lett volna valami tapintatos, sőt a fél lábát már a dunyhára tette, de akkor kinézett az ajtón, és visszahúzta a lábát. Mi ez? Kérdezte a festőtől. Mind csodálkozik, kérdezte az, és ő is csodálkozott. Ja, ezek itt a bírósági irodák. Nem tudta, hogy itt bírósági irodák vannak. Ez a bírósági irodák csak nem minden padláson vannak. Hát miért hiányoznának éppen itt? Voltak épp a műtermem is a bírósági irodákhoz tartozik. Igen. Törvényszék azonban ugye a rendelkezésemre bocsátotta. Kár nem attól ilyet meg annyira, hogy itt is bírósági irodákra lehet, nem? Főleg önmagán ilyet meg azon, hogy milyen tudatlan a bírósági ügyekben. Úgy érezte a vádlott magatartásának alapszabálya, hogy felkészüljön mindenre, sose hagyja meglepni magát. Ne nézzen, mit se sejtve jobbra, ha a bíró a bal oldalon áll. És épp ez ellen az alapszabály ellen vétett, előtte hosszú folyosó húzódott, s olyan levegő áradt felé, hogy ahhoz képest a műterem levegője üdítő volt. A folyosó két oldalán padokat állítottak fel, épp úgy, mint a K ügyében illetékes iroda várószobájában. Úgy látszik, az irodák berendezését pontos előírások szabályozták. Itt pillanatnyilag nem volt nagy ügyfélforgalom. Egy férfi ült ott, félig feküdt, a padra borulva, karjába temette arcát, mintha aludnék. Egy másik a folyosó végén állt a félhomályban. Kár most átlépett az ágyon, a festő követte a képekkel. Hamarosan ráakadtak egy hivatalszolgára. Kár most már minden törvényszolgát felismert a civil ruháján, a többi közönséges gomb között lévő aranygombról. És a festő megbízta vele, hogy a képekkel elkísérje Kárt. Kár alig bírt járni, imbolygott, zsebkendőjét a szájához nyomta. Már a kiárat közelébe voltak, mikor szembe viharzottak velük a lány. Kár tehát ettől sem mentesült. Nyilván meglátták, hogy a festő a műterem másik ajtaját nyitotta ki, és kerülő utat tettek, hogy erről az oldalról nyomuljanak be. Nem kísérhetem tovább, kiáltott fel nevetve a festő, a lányok rohama közben. Viszont látásra, és ne sokáig töprengjen. Kár utána sem nézett. Az utcán intett az útjába kerülő legelső kocsinak, meg akart szabadulni a szolgától, az az arany gomb folyton a szemébe ötlött, noha különben valószínűleg föl se tűnt senkinek. A szolga olyan készséges volt, hogy még a kocsi bakjára is fel akart ülni, de Kár lezavarta. Dél már rég elmúlt, mire Kár a bank elé érkezett. Szerette volna a kocsiban hagyni a képeket, de attól félt, hogy valamilyen alkalommal esetleg még ezekkel kell igazolnia magát a festő előtt. Így hát az irodájába vitette, az asztal a legalsó fiókjába zárta őket, hogy legalább a legközelebbi napokra biztonságba helyezze az igazgató helyettes szem előtt.